így a nyilvánosság előtt köszönhetjük egymást ajánlossal. Szervusz, szervusz, Balog Endre vagyok. Szia Béla! A következő beszélgetésnek sajnos több résztvevője nem tudott eljönni. Tehát csetlik-botlik. Tehát nem tudott eljönni a Gyurgyák János, akit pedig nagyon sok mindenről megkérdeztettünk volna a tudományos könyvkiadás terén. A Huszti Gergely szintén nem tudott eljönni. Van még valaki, aki nem tudott eljönni?
Varga Bálint sem tudott eljönni, mert most ment el nyaralni. Egyébként nagyon-nagyon-nagyon-nagyon boldogan jött.
Igen, ezek az emberek nem azért nem jöttek el, mert mondjuk a János nem szimpatikus neki.
Endréről van szó sokkal inkább.
Én bevallom, én rengeteg embernél kihúztam már a gyufát, ez így van. Tehát a beszélgetés során meg majd sok minden ki fog derülni, én nem is szeretnék elévenni ennek a dolognak, hanem bíztatnám őket, hogy ragadják meg a mikrofonokat, a poharakat, a csészéket. És János egyszerűen, tehát ilyen rádiós riporteri hangján faggassa.
Csak sajnos látnotok is kell hozzá, de aki becsukja a szemét, az ettől megmenekül. Csak nem, neki kell töltenem először, úgyhogy megfordítjuk. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Endre elmondta, hogy kik nincsenek itt. Én most akkor még egyszer gyorsan elmondom, hogy kik vannak itt. Kezdjük a hölgyekkel, Pécsi Dóra, Kovács Eszter és Remény József Tamás. Mikor Endre megkért, hogy beszélgessünk erről a témáról, elgondolkodtam, hogy a szerkesztőnek milyen előfordulásai vannak mondjuk a magyar irodalomban, kultúrában, és két ilyen jellegzetes jutott az eszembe, az egyik a Tárcákból lehet ismerős, ahol szerkesztő úrról beszélnek, sóhajtanak, Turi Timi ezt kutatja évek óta, és az egésznek ez az újságírói szerkesztő természetesen akkor a szerkesztő. A másik azt a tévében halljuk, amikor politikusok, közéleti szereplők, vagy szerkesztő asszonyt, vagy szerkesztő urat próbálják meg moderálni, hogy jól van szerkesztő asszony, értem én, de értse már meg szerkesztő úr. Na most nem ezekről lesz, hanem az irodalmi szerkesztőkről, és mindenkit megkérek, hogy gondolkodjon el magába, hogy hányszor nézi meg, hogy egy adott könyvet kiszerkesztett, felelős szerkesztett, kontrollszerkesztett, és majd válaszolja meg akár nekem, akár magának. Első körben javaslom, hogy mindannyian úgy mutatkozzatok be, mintha egy-egy kis fület kellene írnotok magatokról, mi az, amit fölírnátok így erre a képzeletbeli fűrre, és akkor nem tudom, hogy azok kezdjék, akik egymással beszélgetnek, vagy azok, akik lányok. Úgyhogy Dóra, hogyha egy ilyen fület kéne magadról írni, hogy te ki vagy, mi vagy, akkor megtennéd-e nekünk? Hú, ez egy agrammatikus mondat volt. De büdös is.
Bár hozzám az első pont, nekem nem kell mikrofon. Szeretettel köszöntök mindenkit. Jó nagy fül kéne, ez biztos. De igazából semmi. Tehát egy egyszerű szerkesztő vagyok, az irodalom rabszolgája, aki a háttérben próbál tenni azért, hogy egy kéziratból könyv legyen. És az, hogy ez mit jelent, ez minden könyvnél más. Tehát nem tudom, hogy külföldön hogy van. Régen én azt gondoltam, amikor még nem voltam szerkesztő, hogy a szerkesztő az valami hatalmas, nagy hatalommal, és nem tudom, fontossággal bíró valaki, hát belülről ez egyáltalán nem így fest, ami nem baj, csak egy másik helyzet, mint ami így romantikusan él a szerkesztőkről. Egyáltalán inkább feladatai vannak, és azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak, akik tudnak jól magyarul, nagyon sokan vannak, akik szeretik az irodalmat, és szeretnének szerkesztők lenni. Az a folyamat, ahogy valaki kiválik ebből a viszonylag nagy tömegből, és valóban szakmaként űzi, az valami nagyon furcsa módon választódik ki. Vagy legalábbis az én esetemben ez mindenképpen így történt, hogy először elkezdtem, nem tudom, 90-es évek végén egy folyóiratnál szerkeszteni, aztán kicsit abba hagytam, aztán elkerültem a Palatinushoz, És ott történt valami, ami így tudatosította bennem, hogy tulajdonképpen mi is lenne az én dolgom. Én régen vagy úgy képzeltem, hogy ez úgy néz ki, hogy van a kiadó, hívják bárhogy, és oda beérkezik nagyon sok kézirat, és akkor van olyan szerkesztő, aki ezeket elolvassa, továbbadja mondjuk egy másik szerkesztőnek, aki azt mondja, aki megköszöni az addigi munkát, és ő is elolvassa, és akkor utána megy ahhoz, hogy utána jutunk-e oda, hogy akkor most kiadja a kiadó, vagy nem adja ki a kiadó, és aztán kezdődik a szerző és a szerkesztő munkája, ami abból áll, hogy a szerkesztő megmondja, hogy mit kéne, a szerző meg elfogadja, és akkor megszületnek a remek művek, és így megy tovább. Hát ez a valóságban, legalábbis az én praxisomban úgy néz ki, hogy ma egy szerkesztő mindent csinál. Ez nem annyira jó. Tehát én azt gondolom, hogy ezáltal van az, hogy valamilyen az irodalmi életben leginkább a szerkesztőket szokták utálni, aki soha nem válaszol időben, soha nem olvassa el, nem dolgozik rendesen, helyes írási hibákat hagy. És azt hiszem, hogy a következő lenne a záromondat, a szerkesztő olyan, mint a futballban az edző. Hogyha jó megy a csapatnak, akkor jók a játékosok, hogyha rosszul, akkor pedig rossz az edző. Valami ilyesmi a szerepünk, és ennek aztán rettenetesen sok árnyalata.
Jó, a jó szerkesztő még a rossz kérdést is tovább szerkeszti, úgyhogy akkor ehhez a fülkérdéshez megkérnélek majd titeket, hogy ti is tegyetek hozzá, hogy röviden hogyan lettetek szerkesztők. Mert mondjuk, hogy vannak született szerkesztők, de mintha mégse születne senki se szerkesztőnek. Úgyhogy akkor megkérdezném, hogy nálad ez egyébként hogy zajlott, illetve hogy erre a fülre te mit raknál ki?
Hát félig meddig hasonló. Én jakfüzet szerkesztő voltam 10 évvel ezelőtt, sőt előtte sárkányfű szerkesztő, szép reményes sárkányfű folyóiratban, kritika szerkesztő, kritika rovat szerkesztője. Utána egy pár évig a Beszélőnél voltam szerkesztő. És ebből olyan szépen egyenesen következne, de utána igazából teljesen más történet vette kezdetét, mert utána vágtunk bele a Pagonyba, ami könyvesboltként indult. Aztán kiadó lett, és a kiadónak meg úgy következésképpen, mint hogy én voltam az, aki leginkább az irodalomból jöttem, bár mondjuk 6-an csináljuk a Pagonyt, 6-an vagyunk tulajdonosok, és ebből 5-en vagyunk bölcsészek. Tehát sok mindent együtt csinálunk, de azért leginkább a Pagony szerkesztője az leginkább mégis én vagyok. De a fülre nekem most már mindenképp, tehát az az egyik fele, hogy szerkesztő, a másik fele, hogy kiadó, tehát kiadó és szerkesztő, és ez... Hát majd, hogyha beszélgetünk, akkor nyilván ki fog derülni, hogy ezért ez bizonyos szempontból nyilván mást jelent, mert egyszerűen más szempontokat is figyelembe kell vennünk, mintha csak úgy lennék szerkesztő, hogy mondjuk az nem járna folyamatosan a fejembe, vagy kíváncsi vagyok, szóval annyira nem tudom, hogy működik, hogy nálatok mennyire, mint szerkesztő, mennyire veszed azt figyelembe, hogy eladható legyen a könyv, vagy sem. Tehát, hogy velem már többször fordult elő olyan, hogy egy könyv nagyon jó volt, és azért nem fogadtuk el, mert tudtam, hogy ez reménytelen eset eladni.
Küld hozzá.
Kérek majd 100%-ot. Jó, hát egyrészt mindannyian magatokat képviseletek, mint remek irodalmárok, ugyanakkor viszont ez nagyon mit mondasz, mert mindannyian valamilyen cég vagy kiadó nevében is vagytok itt, és majd a beszélgetés egy pontján erre is rátérhetünk, hogy különböző brendek, trendek, stb. És akkor majd ez az eladhatóság versus érték, ez például egy nagyon jó, akár provokatív konfliktus forrás is lehet, amennyire én tudok provokálni. Jóska, provokáció nélkül, te vagy köztünk a legöregebb, legidősebb, alig hogy, de mégis. Úgyhogy akkor te is légy szíves, meséld el, hogy lettél szerkesztő.
Mindenek előtt arra reagálni, hogy szerkesztő úrról beszéltél végig. Ebből is látszik, hogy te lélekben öreg vagy, mert ma már nem szerkesztő urak, sokkal több szerkesztő asszony van, mint úr. Az én időmben ez még fordított arányban, hát az én időmben úgy értem, hogy a 70-es évek elején. És ez a szakma is elnői esedett, ennek minden előnyével és hátrányával. De a történet az 74-ben indul, akkor lettem a Kritika című folyóirat szerkesztője, és onnantól kezdve én tulajdonképpen folyóirat szerkesztő voltam nagyon sokáig. És én is elmondhatom, hogy nagyon-nagyon, ez nagyon hasznos előéletnek bizonyult. Tulajdonképpen az előéletem sokkal hosszabb, mint az utóéletem, mert lapot sokkal jobban szerettem csinálni, mint kiadót. Kiadót részben kényszerűségből kezdtem el csinálni. A kényszerűség az azt is jelentette, hogy a 90-es évek elején nagyon megutáltam a lapot csinálni, irodalmi lapot. Ez nagyon hosszú történet, két mondatban csak annyi, hogy amikor a Magyar Napló szerkesztőjeként azt láttam, hogy a 90-es évek előtti magyar irodalmi élet, amiben voltak bizonyos konszenzusok, tudjuk, hogy egy diktatúrikus viszonyok között született konszenzus volt, de mégiscsak volt valamilyen, és mégiscsak volt valamilyen kollegialitása a magyar kulturális és szemmel irodalmi életnek. Ez vadul, durván, nyersen, hihetetlen áldázul pillanatok alatt szétroppant a politikai nyomás alatt, és a 90-es évek elején nem lehetett normális diskurzust folytatni a magyar irodalomban. Én azt gondolom, hogy az akkori szétrobbanást, annak a szétrobbanásnak a szilánkjai között tapickolunk most is, és újabb robbanások is voltak azóta, tehát én akkor azt mondtam, hogy lapot többet nem csinálok, elmentem a filmvilágba, ami azért volt jó, mert az a klasszikus filmvilág időszakban, tehát amikor mi 15-en voltunk, erről is érdemes beszélni, mit jelent egy kiadó, mit jelent egy lap, ma már tulajdonképpen torzók vannak, tehát se igazi lap nincs, se igazi kiadó nincsen sehol, még a nagy kiadók is torzók. Ez nem azt jelenti, hogy vissza kéne térni ahhoz, amikor mondjuk a Móra kiadóban 600-an dolgoztak, mert ugye volt egy bújtatott munkanélküliség, tehát a Kádár korban minden költő, minden író, a legutolsó is a valamilyen kis munkát kapott a szerkesztőségben, de hát azért volt egy szükséges minimum létszám. Az előbb azt mondod, hogy kontrollszerkesztő, föl is húztam a szemöldököm, én már rég nem találkoztam ilyennel, meg még sok mindenfélevel nem találkozom már. Tehát elmentem a filmvilágba, ami akkor nem csak filmekkel foglalkozott, Isten igazából, tehát ott Szilágyi Ákos volt szerkesztőtársam például, meg Kovács András Bálint, nagyon izgalmas időszak volt, és akkor onnan mentem aztán a kiadókhoz, és most vagyok a Palatinus kiadónál én már másodszor.
Te majdhogy nem ugyanannyi időt, sőt, szinte ugyanannyi időt dolgoztál mondjuk 70-es évek elejé és 90 között abban a bizonyos előző rendszerben, mint amennyi idő azóta telt el, és említetted, hogy hogyan van ennek a közepén ez a cezúra. Azt szeretném kérdezni, amikor a 70-es évek elején elkezdted ezt folyóiratok környékén, kiadó környékén, akkor mennyire érzékelted, hogy ugyanakkor meg a 45 előtti régi világnak, irodalmi világnak még átgörgetődtek-e olyan szerkesztői hagyományai, szerkesztőségi tradíciói, amik abban az időben még jelen voltak, mondjuk nyilván figurákon, vagy akár gesztusokon, mozdulatokon keresztül, és hogy valami meg tudnál-e fogalmazni mondjuk arról, hogy milyennek a nem hungarikum, ez egy baromság, de hogy hát hogy a újságírásban, irodalomban vannak bizonyos hagyományok, meg nem tudom, tradíciók, hogy itt te találkoztál-e valamivel, és hogy azt gondolom már fele annyira sincsen, de hogy mi volt az?
Egy analógiával kezdeném, hogy annak idején ez furcsa paradoxon volt, hogy az 50-es, 60-as évek magyar iskola rendszerében, amely olyan volt, amilyen, fantasztikus tanár személyiségek voltak ezeknek. A tanároknak a nagy rész, és erre büszke is volt, még a Rákosi-kor is, a Kádár-korról nem is beszélve. És hát ez azért paradoxon, mert ezek az emberek azért voltak olyan nagyszerűek, mert egy előző érában nevelkedtek. Tehát voltak rendes polgári múlttal és hihetetlen pedagógus felkészültséggel rendelkező, részben elbocsátott szerzetes tanárok, fantasztikusak voltak, mindenhonnan kirugdosott emberek, akiket az egyetemből legalábbis a középiskoláig száműztek, vagy még lejjebb. Tehát volt a tanári közegben egy olyan erős színvonal, amely még az előző kulturális felfogás szerint nevelődött, vagy keletkezett. Na most a kiadóknál is, egyet a szerkesztőségben is volt egy ilyen furcsaság, hogy egy példát mondjak Illés Endre, akinek ugye sok jellemhibája volt, de hát ugye a Szépirodalmi Kiadó élén egy régi vágású és a két világháború közti kiadói mentalitást, kultúrafelfogást, egyáltalán azt, hogy mit jelent egy kiadó, képviselte. De még a pártosabb emberek is, mint mondjuk Pándi Pál, aki ugye Kardos Lászlónak volt a fia, és hát egy vadember volt, De hát a szerkesztői kultúrájában, leszámítva ugye, hogy végrehajtotta mindazt a cenzurális kötelezettségét, amit kellett, ezen belül viszont, vagy ezen kívül, hogy emellett, e fölött, ez alatt élték azt az irodalmi életet, amit még örököltek. Például ő Debrecenből örökölt, egy debreceni kulturális közeget hozott ő magával az 1930-40-es évekből. Ugye furcsa látvány volt. Tehát lapot csinálni tőlük lehetett, le kellett számítani a szörnyűségeket, le kellett számítani a pártosságot, sok mindent le kellett számítani, de ugyanakkor mondom, ez alatt élt egy ilyen kultúra. És ez a kultúra, ez azért szép lassan elapadt, kilúgozódott, és amire a 90-es évekig értünk, tulajdonképpen egy vadonatúj társaságnak kellett volna színre lépnie, de ezt a 90-es éveknek részint a politikai, részint az anyagi teljes lehetetlensége ezt megtorpedozta. Tehát azt gondolom, hogy itt most mi küzdünk egy rettenetes hiánnyal, a közvetlen közelmúltunknak a hiányával, megint egy analógia, de ez már közelebbi a szakmámhoz. Azok a szerzők, tehát az Esterházy utáni szerzők, akik a 60-as évek, tehát nem a 60-as években indultak, hanem még később, jóval később, 70-es, 80-as, 90-es években, azoknak nem voltak, egyszer csak nem voltak műhelyeik, nem volt fészkük. Nézzétek meg Márton Lacitól kezdve Kukorelliig, és még sokan mások, ő mondjuk egy más tészta, de mondjuk a Márton Lacit, de még sok nevet lehet emlegetni, H. János, stb. Nem volt állandó kiadójuk, nem lehetett egy életművet következetesen egy műhelyben építeni, ahány könyvük van, annyi helyen jelent meg. Hol itt jelent meg ronda kiadásban, 600 példányban, hol ott jelent meg. Hányódtak a szerzők, mentek egyik helyről a másikra, lesték, hogy hogyan lehet valami tisztességes helyre találni, nem találtak. És a 90-es éveknek ez a rettenete, ez sajnos még ma is üldöz bennünket, erre most rájön egy újabb rettenet. Tehát én eléggé szkeptikus és szomorú vagyok, hosszú távon nem, de itt olyan jóvá tehetetlen bűnök történtek politikailag is, mecenatúrában is, amelyeket egyébként a magyar könyvkiadás borzasztóan megviseli.
Ti akkor léptetek be ebbe a történetbe, hogyha most elfogadjuk a Jóska narratíváját, a 90-es és a 2000-es évek derekán, stb., amikor már a képlet sokkal konfúzabb, zavarosabb volt, ha tetszik, egy szempontból még zavarosabb, mert több kiadó volt, amelyik próbálkozott, és most majd egy nagy, azt hiszem, hogy erről is majd beszélhetünk, tisztulás lesz, tehát szerintem itt most nagyon sok nevet kihúzhatnak majd a kiadói névjegyzékből, így egy pár éven belül olcsóbb lesz kinyomtatni. De minden esetre nektek mennyire volt vonzó ez az állás, akár mint egzisztenciál, tehát hogy mennyire örültetek annak, hogy szerkesztők lettetek, mert azért lehet, hogy top menedzser nagyobb örömmel lesz az ember. Illetve, hogy mennyire volt ez egy kényszer, vagy mennyire, miközben nyilván baromi jó dolog szövegekkel foglalkozni, meg azt csinálni, aminek az embernek a hobbija, mégis ott lebegtek már akkor is azért ezek a gondok, hogy mennyire lehet függni államtól, mennyire lehet alakítani a piacot, csak hogy a két mumust is megnevezzük.
Ezt a nyilván speciálisabb választ fog adni, mint self-made kiadó, és egy, ráadásul egy speciális területen, talán az még izgalmasabb lesz, amit én tudok mondani. Amikor én tudományos közegből jöttem, tehát az volt a kérdés, hogy az irodalom történészi pálya, vagy a szerkeszt, vagy akkor még nem tudtam, hogy mi, tehát én a film felé is elkalandoztam, tehát én azt gondoltam, egyetlen koncepcióm volt, amikor végigjártam fél Magyarország főiskolait és egyetemét, az volt az egyetlen, hogy olyan dolgot akarok csinálni, amihez több minden kell, vagy lehetőleg olyan sok mindent szeretnék tanulni, amit mindent tudok aztán hasznosítani, film, irodalom, modern tánc. És akkor aztán emiatt jött az esztétika, azt gondolván, hogy ez valamiféle terepet ad neki, meg művelődés szervezés. Tehát én mindenképpen ilyen a személyiségemből fakadóan ilyen ember plusz tudomány, ember plusz kultúra, ember plusz művészet, mindig ebben gondolkodtam, hogy ezen belül pontosan mi lesz, az csak az egyetemen kezdett el körvonalazódni, és akkor nagyon úgy nézett ki, hogy irodalom történész. Ott viszont nagyon hamar azt láttam, hogy nem, ott sincsenek meg, vagy legalábbis én nem láttam, vagy nem tudtam, hogy hogyan kell itt haladni. Tehát, és még doktorira is jártam, és tehát hogy úgy tűnt, hogy én mindent tudok, de valahogy így mégsem tudtam beilleszkedni abba a struktúrába. És ekkor kezdtem el keresni, hogy mi az, ami még érdekel, és közben szerkezgettem, tehát az még azért az a szint volt. És aztán gondoltam, hogy ebben úgy kipróbálnám magam, de ennyi volt az elején. Mert hogy tényleg olyan nehéz meghatározni, hogy mitől lesz egy szerkesztő lehetőségek szerint jó szerkesztő, amit még én magam sem tudnék azért nagyon exaktul, még most se 10 év után megfogalmazni, és most sem tudom, hogy mi az, amitől valaki jól tud Eszterházy Péterrel dolgozni, meg valaki nem tud jól Eszterházy Péterrel dolgozni. Ennek nyilván irodalmon túli okai is vannak. Tehát ami viszont ugyanúgy, mint egy jó tanár esetében, sokszor megtanulhatatlan. De nyilván egy csomó mindent meg kell tanulni. Tehát ezt szoktam elmondani példának, hogy amikor egy szövegen tudom, hogy egy ponton nagyon akarok változtatni. Tehát legyen az bármilyen szintű változtatás, és megyünk végig a szövegen hosszan, akár napokon át, és tudom, hogy vannak, már tudom, hogy vannak olyan pontok, ahol ott mindenképpen, akkor sokszor megcsinálom azt, hogy előtte két kisebb dolgot, ami majdnem mindegy, még ott beiktatok. És aztán azokba engedek. Tehát azt előre eldöntöm, hogy ott engedni fogok, mert az úgy mind a kettő jó, és amikor odaérünk ahhoz a kritikus ponthoz, de akár húzás, akár áthelyezés, akár szereplő, akár megszólás, legyen ez a legnagyobb, akár konstrukciót bomlasztó dolog, akár egy apróság, amin én nagyon fennakadok, akkor ott viszont így lelkiekben felszívom magam, és akkor azt minden körülmények között megpróbálom átalvinni. Tehát ettől a látszólag apróságtól kezdve az, hogy hogyan látom át, mondjuk hogyan látok át egy kéziratot. Például azt gondolom, hogy például nekem az Eszterházyval azért könnyebb, mint akár egy másik szerkesztőnek, mert én nagyon sokat foglalkoztam vele irodalmárként. Tehát sokkal könnyebb úgy valakinek, akár egy ilyen entitásnak is úgymond tanácsokat osztogatni, vagy kifogásolni mondatait, akitnek ismered az életművét, meg mondjuk van is neki. Tehát mondjuk ez az ő oldaláról egy fontos dolog. Tehát nagyon-nagyon sokat segített például az, hogy mi jól tudunk szerintem együtt dolgozni. Amit még kiemelnék a végtelen folyamban, amit most mindjárt befejezek, hogy ami nekem nagyon hiányzik, és azt ilyen bújtatott csatornákon csinálom, amennyire időm engedi, amire nincsen idő, az, hogy a fiatalokkal foglalkozni, amit a Jóska is mondott. Tehát az, hogy valakivel, aki beküld egy kéziratot, és még azt mondom, hogy nem adjuk még ki, vagy kiadjuk, de még mondjuk ezen most így fél évig együtt dolgozunk, ez nem fér be. Hát azt mindig el szoktam még mondani, hogy magvető szerkesztősége 8 főből áll. Tehát ez a mindenki, az asszisztenstől kezdve Morcsány
Gézáig. És ebben már benne van a Dunajcsik is.
És most már ebben a Dunajcsik is benne van. 8 ember csinálja állandóan ezt a hatalmas kiadót, ami egyébként így konkrétan agyrém. És amit még szerettem volna szintén ide kapcsolatban mondani, hogy amit sajnos a Szegő úr, maradjunk akkor ennél. Szegő úr, nagy
kisasszony.
Nagyon jól lát, hogy azt látom, hogy most az elkövetkezendő években még nagyon-nagyon súlyos problémákkal kell megküzdeni. Tehát ha még akár a magvetőt is komoly veszély fenyegetheti, hogyha ez így megy tovább.
Most, ha már a gyerekeknél, meg az ifjúságnál tartottunk, akkor ez a Dóra által emlegetett dilemma, hogy lágy szív versus kemény kéz, ez például egy olyan speciális kiadónál, amely gyerekkönyveket ad ki, ez hogy néz ki, mert nálatok a célközönség azért az behatárolt, és általában ennek a... Köszönjük szépen, Endre! Mert csak meg kell előtte innunk azt, ami a pohárban van. Egy a fene, vagy így a... Tehát, hogy nálatok a pozsonyi pagonyban, mintha azért picit jobb lenne a helyzet, mert nálatok a piac, az látható, hogy kik az a olvasóitok, vagy azok, akik legalábbis megveszik a könyvet, és hogy ezt mennyire tudtátok ti magatoknak kialakítani, mennyire követtetek külső példákat, mert hogy a magyar gyerekkönyvkiadásnak volt egy nagy hagyománya, és most mintha lenne egy újabb, most születő fejezete, és mintha ebbe ti valamit nagyon jól eltaláltatok volna.
Igen, amit... Annyiban visszautalnék Jóskára, hogy a 90-es évek az biztos, hogy a gyerekkönyvkiadásban is egy borzasztó mélypont volt. viszont azóta szerintem a gyerekkönyvkiadás egy pozitív példa lehet, hogy az viszont összeszedte magát, és az egyszem órából lett sok gyerekkönyvkiadó, és azon belül elég sok kiadói műhely, és elég sokan lettünk így egymás mellett, mondjuk 4-5-6 gyerekkönyvkiadót biztos föl tudok sorolni, és most már azt hiszem, hogy azt is el tudjuk mondani, hogy ha valaki gyerekkönyvet ír, nagyjából szóval meg lehet mondani, hogy a Pagony az körülbelül ilyen könyveket ad ki, a Csimota az ilyen könyveket ad ki, a Móra a régi klasszikusokat adja ki, szóval, hogy igazából talán egymás mellett elég jól elférünk, és nem is vagyunk egymásnak így módon konkurenciái, viszont hogy ez az 5-6 kiadó tényleg komolyan veszi azt, hogy gyerekirodalmat csinál. Teljesen más helyzet tényleg az, hogyha az ember egy Móra könyvkiadónál dolgozik, ami valaha egy nagy kiadó volt, és tényleg saját bőrükön érzik azt, hogy a nagy szerkesztőségből milyen az, mert ők sincsenek többen, mint a Magvetőnél. Mi egy pici kiadó vagyunk, és növünk, de még mindig pici kiadó vagyunk, és teljesen természetes, hogy olyan feladatok, ami máshol sok-sok ember csinál, azt mi most még kényszerűségből lehet, hogy magunk csinálunk sok mindent. De hát azt reméljük, hogy ha majd nagyobbak leszünk, akkor igen, és hát, ha egyszer lesz arra majd pénz, hogy ne adj Isten kontrollszerkesztő, vagy nem tudom. De más szempontból is a gyerek irodalom az talán kicsit más, de annyira nem más. Tehát én azért igyekszem úgy csinálni a dolgokat, hogy én minőségből azért soha nem engedtem még, hogy ez gyerekirodalom és ez gyerekeknek szól, sőt.
Ott a sőt nem volt a hangsúly, tehát nem az, hogy jó lesz ez a szar, mert ezek úgyis gyerekek, hanem hogy pont ott duplán vagy triplán kell ügyelni arra, hogy stb.
Nem, de hát ebből kellett kiindulni, mert a 90-es évek hagyománya, ami ránk hagyományozódott, az tényleg az volt, hogy az jó lesz a gyereknek. Pár évig gyerek, aztán utána... Úgyhogy ez volt tényleg a legfontosabb, hogy... De ezt most már annyira nem is kell hangsúlyozni, mert szerintem ez most már úgy köztudott, és hát remélem, hogy nem kell bizonygatni, hogy minőségi irodalom jusson a gyerekeknek is, pláne egy ilyen országban, ahol ilyen hagyománya van a gyerekirodalomnak is, meg a gyerekillusztrációnak is. Tehát igazából most már szerintem a gyerekirodalom nagyon klasszul összeszedte magát, és ez innen már csak előre.
Egyszer baráti társaságban beszélgetünk, hogy az 50-es években sejtjük, hogy miért virágzott fel a gyerekirodalom, ugye? Most viszont mintha azért, mert nagyon sok tehetséges költő és író lett volna apává, vagy vált volna apává az elmúlt 10-12 évben, és ez nagyon jó könyveket szült. Példányszámokról például szabad faggatózni, nem tudom, üzleti titok-e, csak hogy mekkora, mondjuk a, nem tudom, a legsikeresebb könyvetek az elmúlt évben, mondjuk hány példányban kelt el?
Gyerekkönyvnél 3000 alatt mi nem nagyon szoktunk kiadni, és azt tudom, hogy mondjuk egy felnőtt verses kötet az van olyan, hogy 500, ugye?
Magvetőnél még annyira nem mentünk le, de kinéz.
Vagy hát 2000 talán, 2000 alá mi nem szoktunk menni. És akkor mondjuk 5000 a teteje, tehát azért nagyon nagy számokról nincsen szó. Valahogy a közvélekedésben él egy olyan, hogy ez egy marha nagy biznisz a gyerekkönyvkiadás, és biztos azért csinál mindenki gyerekkönyvkiadót, meg azért ír mindenki gyerekkönyvet, mert ez marha nagy biznisz. Hát abszolút nem. Tehát itt 5000-es példányszámokról van szó, ami, de hát ez egy klasszikus könyvnél is ugyanígy lehet, mint egy jó gyerekkönyvnél, hogy ami jó, azt újra lehet nyomni. Tehát nyilván, ha valami jó, akkor az többször 5000, de első indulásként. Viszont a gyerekirodalomban a Harry Potteren kívül én nem nagyon tudok olyanról, hogy egy ilyen egyszeri, nagy bombasztikus sikert el lehetne érni. Tehát, hogy míg a felnőtt irodalomban most is van olyan, hogy valami akár 30000 példányban eladható, ilyenről én a gyerekirodalomban nem nagyon tudok. Tehát itt a siker az tud lenni tényleg, hogyha valami egy ilyen állandó könyvé válik, hogy akkor minden felnövekvő nemzedék ezt megveszi. És én mondjuk tudatosan is szeretek ilyen könyveket készíteni. Tehát a Friss Tintánál én eleve azt gondoltam, hogy egy olyan könyvet szeretnénk csinálni, ami úgy oda kerül minden gyereknek, meg minden óvodának, meg iskolának a polcára, lehetőleg évtizedekig. És bennem ilyen szándék úgy mindig él, hogy szeretnék ilyen nagy könyveket csinálni.
És hogyha egy üzletbe indul, akkor nagyon gyakran ezek aztán sorozattá válnak. Ezt majd egyszer megkérdezem egy gyerekkönyvírótól, hogy mennyire jó mondjuk a negyedik, ötödik kötetet írni.
Azt már sokkal rosszabb, és szerkesztőként is sokkal unalmasabb. ez már a biznisz
része. Látok, a Bergyudit van, ugye, aki most ilyen sokadik már, az a Rumini, ugye?
De a Rumininak nagyon izgalmas az összes folytatása.
Anyukaként szólnék, hogy én a Rumini harmadiknál tartok, és remélem, illetve tudom, mert beszéltem, hogy, hogy még lesz, és nagyon vár.
Nem, és tehát ott a Judit kifejezetten megújult, és egyre izgalmasabb mindegyik, és ő most tényleg pont azt próbálja, hogy a negyedik rész az egy más műfajban íródott, az egy napló. A következő rész az a sima folytatás, ez viszont utána készül a levélregény. Tehát az egyre izgalmasabb, és szerintem irodalmilag is egyre izgalmasabb válik a Rumini. De viszont vannak ugye olyan sorozatok, amikor minden könyvben van 3-4 mese, és akkor a második részben, a harmadik részben is van még 3-4 mese, és akkor ezt ki meddig bírja, meg meddig szeretjük csinálni. Általában ez 3-4-5 rész után van, hogy kifullad, és akkor újba kezdünk.
Ilyen számokról beszélünk, hogy 500 példány, 1000 példány, hogy vajon van-e lehetőség ebből kitörni, hogy mennyire tudnak a kiadók élni akár a kor virtuális fegyvereivel, vagy technikai fegyvereivel, már a magvető is Twitterrel, stb. Avagy ez egy reménytelen harc szerintetek, és mondjuk szerinted a Palatinusnál, mondjuk nálatok talán a hája legnépszerűbb szerző, de hogy mennyire lehet most ebben a különösen mostoha helyzetben tényleg még építésben, reklámban, vagy abban gondolkodni, hogy valahogy kinyitni a könyves polcokat, hogy még mások is megtalálják ezeket a könyveket, mert amikor te kezdted, akkor olyan példányszámok voltak, hogy hát jóval több nullát kellett volna a szám mögé rakni, és lehet, hogy az is egy fals, álságos, hazug dolog volt, sőt, nem tudom, nyilván ment a remitenda, vagy maradt a remitenda, de hogy ezen szerinted azért lehet-e valahogy változtatni, vagy a helyzet az tényleg elég para?
Ugye irigykedve hallgatom a 2-3 ezer példányokat, természetesen ezek teljesen irreális példányszámok a úgynevezett felnőtt irodalomban. De örülök neki nagyon, és a friss tintáról annak idején volt szerencsém írni. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon örömmel üdvözöltem, úgy éreztem, hogy az egy korszakos pillanat volt a friss tinta. Valamit megnyitott, és azóta az működik is. Úgyhogy azt hiszem, hogy ehhez hozzájárul az is, hogy ennek piaca tudott lenni. Érdemes lenni olvasásszociológia, tehát egy fiatal kamarásnak utána kéne mennie, hogy ez miért van így. Az egyik oka az biztos az, hogy van egy rossz lelkiismeretű szülői nemzedék, most már több is, amelyek maga már alig-alig olvas, de a gyerekeinek azért keres. És azt azért tudja, hogy nem a spongyabobot kell esetleg megvennie, hanem. Tehát ez jó dolog, és ez nagyon-nagyon fontos, egyáltalán reménykedünk leendő olvasó nemzedékekben. Ami a mi helyzetünket illeti, hát ugye nincsenek olyan kiadók, ahol sok-sok, hát látod a magvető 8, most gondold el, én egyedül vagyok szerkesztő a Palatinusnál, tulajdonképpen 3 vagyunk, köztesen nonsense. Tehát közép kategória kiadónak számít ma olyan kiadó, jelenkortól a Kaligrammi, ahol gyakorlatilag egy-két ember dolgozik, és létrehoz évente, attól függ, hogy a támogatás éppen milyen bőkeblű, 18-20 új könyvet. Ez nagyon sok, minősíthetetlenül sok, csak hibázni lehet, hibák sokaságát követjük el, a pofámról lesül a bőr, egyszerűen időnként az ember azt gondolja, sőt elég sűrűn, hogy ezt abba kéne hagyni, mert ez jó felelősséggel nem vállalható. És éppen ezért, mert hogy ennyire tőkehiányosak továbbra is az úgynevezett kiskiadók, viszont a kortárs magyar irodalom rájuk van bízva, ezért én nem nagyon látok kigázolást. A Márai program ugye az egyik nagy segélycsomag lett volna. Az, hogy az most egy teljes évre, minimum egy teljes évre kiesett, az rettenetes. Az egy ilyen kis kiadónak akár a halálát is jelentheti, úgy értve, hogy a profilját nem tudja megőrizni. Én most például nem tudok jövő évre tervezni, mert a Magyar Könyv Alapítvány pénzét is befagyasztották, a Nemzeti Kulturális Alapít is, a Mozgókép Alapítványét is. Az a 3, ahonnan én pénzt kaphatnék, az nincs. Én akkor hogy csinálja 2011-ben kortárs magyar könyvet? Ugyanis bármilyen kicsik is a támogatások, mert egyre kevesebbet érnek, amit kapunk, keresztfinanszírozással enélkül nem lehet könyvet kiadni. Hol van az a határ, ahol az ember megpróbál piacképes könyveket magyarul lefelé kommerszet kiadni? Már gyakorlatilag nincs is olyan lektőr, ami piacképes lenne. Mi például pórul jártunk, olyan szerzők, gondoltuk, hogy esetleg piacképes lehet, akik lektőrként túl jók voltak, ezért ugyanúgy nem vették meg, mint ahogy nem veszik meg, mondjuk, nem mondok nevet, egy kortárs magyar írót, Annál lejjebb meg viszont már nem lehet menni. Propagandára, reklámra pénzünk nincsen, tehát eléggé kilátástalan a helyzet.
Azért is sajnálom, hogy Huszti Gergely nincs itt többek között, mert tőle azt kérdeztem volna meg, mint az Ulpius főszerkesztőjétől, hogy az Ulpiusnak lett volna egy ilyen álma, vagy nem tudom, egy kettő struktúrája, hogy kiadnak populáris, vagy ha tetszik terminus technikus, gyengébb szarkönyveket, viszont cserébe akkor abból a haszonból megpróbálnak olyan kánonokat, olyan speciális könyveket, sorozatokat, szerzőket felépíteni, akikre viszont tehát azok nem elkártyázzák a bevételt, vagy ellóversenyezik, hanem elkiadják, vagy nem tudom. De erre is nagyon kevés lehetőség van. Ezért úr abban a szerencsés helyzetben, hogy egy kvázi elit könyvkiadónak a szerkesztője, legalábbis a reprezentáció szintjén csak a magvető olvas, vagy csak az ember olvas, és a magvető az egyet jelent ezzel. Hogy a szerkesztési feladatokra kicsit menjünk rá erre a témára, mert azt hiszem az egész tematikája ennek a jaktábornok azon túl, hogy jól érezzük magunkat a Dante Caféba, az az, hogy tényleg ne halljon néhány az irodalmára, akkor mit csináljon, tehát hogy beszéljünk ennek a technikai részeiről, hogy te is szerkesztesz verses kötetet, dráma kötetet, prózát, azok az idők már nyilván elmúltak, hogy valaki ül a kis sarkába, és akkor csak kötött formájú irat szerkeszt, meg nem tudom. Tehát van itt minden, hogy neked hol kezdődik, bejön a kézirat, és mondjuk meddig tart, és hogy ezeknek a fázisait te hogy éled meg, ennek egy kicsit a technikai részeiről, ha mesélnél nekünk.
Ráértek. Megpróbálom rövidre fogni. A lényeget egyébként elmondtam, tehát, hogy mindent kell csinálni. Ezt első nap megmondták nekem a magvető kiadóban, amikor bementem, és illedelmesen oda mentem a 40 éve ott dolgozó kollégához, és mondtam, hogy jó, szeretném, hogyha amikor ideje engedi, akkor egy kicsit foglalkozna azzal, hogy elmondja nekem akár azt, hogy technikailag, hogy kinek mit kell küldeni, hogy kell küldeni, mind bármit, ehhez képest ő azt mondta, hogy Dóra, egyet mondok neked, itt mindenki mindent csinál. Kicsit nyeltem egyet, és rosszul esett, mert azt gondoltam, hogy hát ez azért így kevés lesz, de valójában ez történt. Egy 3 napon belül 6 különböző feladat volt az asztalomon első héten. Kezdve Szerbanta a 100 versének újrakiadásával, amiről az ember azt gondolná, hogy hát már annyiszor kiadták, hát mi dolga lehet vele 2007-ben egy szerkesztőnek, vajon mi a fenét? És akkor rendeltem gyorsan az interneten egy régi példányt, megnéztem a magvető, megnéztem egy régi kiadást, azt hiszem, ez még szép irodalmi volt, és azt tapasztaltam, hogy a két kiadás konkrétan nem egyezik meg. Tehát a legelső és az, ami nekem otthon megvolt, az a két kiadás, akár, tehát lemaradtak verszakok, rájöttem arra, hogy az élő fordítok, ugye 100 külföldi vagy idegen nyelvű vers és 100 magyar fordítás szerepel benne, és rájöttem arra, hogy azok a fordítók, akik még éltek a következő kiadásnál, azok például az újabb verziókat tették bele a könyvbe, az eredetivel nem megegyező. Tehát ez azért emlegetem, mert ez volt az egyik legszebb feladat, tehát ilyenekkel nagyon jól el szeretnék bíbelődni. És hát aztán főnököm Molcsanyi Géz egy idő után haját tépve kérdezte, hogy de hát mégis mikor szándékszol ezzel a nagyon egyszerű feladattal megbirkózni, mert erre itt aztán semmiféle idő nincsen, hogy te filológiailag azt a 100 verset végignézd, és a magyart, a görögöt, a nem tudom mit, a görögöt arra megkértem valakit, hogy nézze át, átnézte az egyik könyvből, egy másikból szkennelték be, a görög versek tele vannak hibával, a hónapokig készített remek újra kiadása, de egy csomó mindent sikerült megoldani. Tehát ez az a része, amit én igaz, az egyik, amit én nagyon szeretnék csinálni. Tehát ebbe bármennyi időt, bármennyi energiát szeretettel beletennék, és tényleg megszállottan, ez erre egyszerűen nincsen idő. Tehát szerintem a Géz az nagyon, nagyon vigyáz, hogy ilyen feladatokat ne bízzon rám. Mert már arra rájött, hogy amúgy nem lehet velem mit kezdeni. Tehát vagy így csinálom, vagy nem, inkább odaadja a másik szerkesztőnek. Azt nagyon szeretem, amikor valamelyik olyan szerző, akivel már többször dolgoztam, ír egy új könyvet, az mindig nagyon, nagyon izgalmas feladat, Én a leginkább az friss és még ismeretlen szerzők kéziratának a problémáját emelném ki. Küzdök 3 éve a Magvetőben azért, hogy ne fogadjunk el bárkitől kéziratot. Nem azért, mert a fellegvárba vagyunk, és nem vagyunk rá kíváncsiak, hanem mert arra sincs idő, hogy rendesen elolvassuk őket. Egyszerűen olyan mennyiségű kézirat áramlik be, amivel én nem vagyok az a szerkesztő egy-két eset kivételével, amikor tényleg már az első 10 oldalon látszik, hogy ez biztos, hogy nem ide való. Én szeretném elolvasni ezeket tényleg. És egy bizonyos szint alatt nem kell, és van a következő, ami pedig már, szóval azt gondolom, hogy akkor azt tényleg rendesen el kéne mondani, hogy ez miért nem. Na, ez megint nem működik, tehát az van, hogy ha látom, hogy valamennyire nem, akkor az már nem. Ez engem rettenetesen idegesít, számomra ez a legnehezebb része. És amit még, és utána pedig, ami a legnehezebb, az a fülszövegírás, az gyönyörű, és akkor a reklámszövegírás, ami lehetőleg ne essen egybe, hiszen azt elsősorban a kereskedők olvassák, akik nem biztos, hogy kíváncsiak a hermeneutika egyetlen szavára sem, mert nem biztos, hogy akkor meg fogják rendelni. Szlogent kell írnom, szintén a hírlevélbe, ami mindig szintén nagyon mókás feladat, és nincs egy szakember, aki megnézné, hogy amit én gondolok kereskedőknek, az úgy jó vagy ne. Tehát a sajtósunkkal szoktam ellenőriztetni, hogy szerinted ez az, amit egy kereskedő elolvas? Vagy legyen még egy mondattal több, vagy még egy mondattal kevesebb? A borító tervezéssel be is beleszólunk kicsit, ami szintén tragédia, bár én nagyon-nagyon meg vagyok elégedve a saját vizuális színvonalammal, de ez nem biztos, hogy jó. Tehát nagyon kevés borítótervezővel dolgoztatunk, szintén azért, hogy minél kevesebb nehézség kerüljön a rendszerbe. Tehát, hogyha van egy új, külsős, fiatal, tehetséges és nagyon jó borítókat tervező ember, akit én mondjuk nagyon szeretnék foglalkoztatni, az nem tud együtt dolgozni, vagy nehezebben tud együtt dolgozni a stábbal, ugyanakkor tördelni nem tud, azt mégiscsak magunknak kell megcsinálni. Egyébként két külön szakma, tehát én nem nehezményezem, hogy nem tud, de az lenne jó, hogyha még azt is megcsinálná, és akkor haladnánk. Tehát minden arra van, a praktikumra van berendezve már egy idő után, és hogyha az nem megy valóban viszonylag zöggenőmentesen, akkor ideg összeomlás van, hiszen egyetlen egy hét csúszás megakadályozhatja elméletileg, hogy mondjuk, hogy egy könyvfesztiválra vagy egy könyvhétre kijön egy könyv. Úgyhogy én a júniustól december 31-ig terjedő időszakot szeretem, mert akkor hogyha mondjuk a karácsony az úgy van, hogy szeptembertől november első hetéig bármikor megjelenhetnek a könyvek, tehát annak általában nem kell takra, de onnantól január 1-től júniusi könyvhétig az úgy mondjuk így igen, tehát az mondjuk így egy, tehát azt gondolom, hogy a Lipót, ex-Lipóthoz hasonló fél év minden kiadó életében, amikor ott nem létezik, hogy és 3 héttel ezelőtt, hogy a könyvheti könyvekről tudjuk, hogy elméletileg csak aznap kerülhetnénk boltba, amikor indul az egész könyvhét. Tehát nem áll, vagy ott áll a raktárban, mondjuk 2 hétig, vagy nem ér oda. Tehát e között lehet lavírozni.
A vadonat új könyv friss illatát szinte te szippanthatod először, úgyhogy azt gondolom jó.
Mindig csodálatos érzés.
Na most a gyerekkönyvnél a borító, meg hogy a papírt megeheti a gyerek, meg mi a cím, meg milyen méret, hogy meg a sarkával ne locsanjon szét, stb. Hogy ezekre is tekintettel tudsz lenni, vagy hogy vannak-e tényleg olyan külön fanyar, vagy olyan spéci örömei mondjuk egy gyerekkönyv kiadásnak, mert hát olyan sokat meghatároz, hogy milyen színű az a tapsi füles, vagy hogy mit tudom én.
Hát a gyerekkönyv kiadásban az illusztráció az legalább ugyanakkor a súllyal kell, hogy bírjon, mint a szöveg. És hát ez is egy hosszú küzdelem volt, hogy erre a magyar vásárlóközönséget rá kellett fogtatni, mert 10 évvel ezelőtt az volt az átlagos mondat, amit mi hallottunk, hogy kevésben, tehát minden könyvre azt mondta, tehát minél vastagabb egy könyv, meg minél több mese van benne, azt vették meg, és hogy mindegy, hogy milyen benne a rajz. És föl kellett nevelődnie egy új közönségnek, fiatal szülőknek, akik igenis fontosnak tartják azt, hogy a vizuális kultúrára is nevelni kell a gyereket, és nem csak az irodalmira. Úgyhogy itt ezek nekünk, tehát minden egyes könyvnél ezek mindig új és új feladatok, de hát ettől annyira izgalmas. Tehát ahogy most végigmondta a Dóra, hogy mi mindent szeret a szerkesztésben, meg mi nehéz nekünk, az egyik legizgalmasabb feladat az, amikor az adott szöveghez az adott illusztrátort megtaláljuk. És hát ez rettentően tud tehát ugyanaz a szöveg egy más illusztrációval teljesen másképp tudhatni.
Már hogy többel is megpróbáljátok, például ugyanazt a szöveget adott két illusztrátornak, és az egyik az ilyen fejet rajzol, a másik meg ilyen fejet, és akkor eldől, hogy akkor...
Igazság szerint sok kiadó szokta ezt csinálni, mi egyetlen egyszer csináltuk ennél a nevezetes füzistintánál, és akkor a Takács Marit választottuk. Én ezt nem szeretem, mert én ezt valahogy nagyon kellemetlennek tartom, ezt a versenyeztetést. Igazából én most már nagyon sok illusztrátort nagyon jól ismerek, és nekem, amikor ráhangolódom nagyon annyira a szövegre, és van, hogy hónapokig nem jut eszembe, és aztán egyszer csak beugrik, hogy hát ez nem kérdés, ennek kell illusztrálnia. És ez általában ezek a megérzéseim, ezek úgy jók szoktak lenni, és tehát akkor sikerül jól nagyon egy könyv, hogyha ez a szerző, illusztrátor, szerkesztő hármas, ez így együtt nagyon tud működni. Tehát ez egész könyvön lehet érezni, hogy ez összmunka volt. És ilyenkor, tehát ez a legizgalmasabb így szerkesztőnek lenni, amikor tulajdonképpen ennek az alkotó triásznak az egyik tagja vagy te, mint szerkesztő.
Ti is kaptok vadidegenektől úgy kéziratokat, mint ahogy a Dóra kap a magvetőbe egyébként?
Ugyanúgy.
Mennyit egyébként?
Hát most nyáron az egészen el. Tehát nincs nap, hogy ne kapnék, de napi többet igazából.
Egyesek szeretnek írni, bár a Bandi szerint az a legtöbb, amit egy ember elérhet, hogy örömmel ír ezek szerint. Úgyhogy.
Szóval nagyon-nagyon sok kéziratot kapok, és erre van sajnos nekem is a legkevesebb időm, viszont abban teljesen biztos vagyok, hogy az első oldal alapján el lehet dönteni, hogy egy szöveg az érdemes-e tovább olvasni, vagy sem. Tehát ezen most idefele jövet is jókat szórakoztunk, de én tudom, hogyha úgy kezdődik, hogy manókkal élnek az erdei tisztáson, akkor én azt tovább nem.
De a Dóra is úgy mondta, hogy bizonyos szint alatt egy sorból eltöntött. Egy bizonyos szint fölött viszont nem, mert a középszer az egy bonyolultabb.
Az a legbonyolultabb a középszer, és arra van kevés időm nekem is.
Igen.
Sajnos. De azért azt gondolom, hogy a jó szövegek, szóval, hogy én bízom abban, hogy nem történt olyan, hogy ott áll mondjuk a kompjúteremben egy éve egy szöveg, és én nem vettem még észre, hogy úristen, ez mennyire jó. Szóval a jó szövegek azért megtalálják az embert másképp. Vagy igazából, ha most visszagondolok arra, hogy melyik szerzőm honnan van, volt olyan, aki teljesen utcáról, de valahogy a legtöbb úgy valakinek az ajánlására. Tehát nyilván, hát most mit csináljunk, de hát hogyha egy szerző társ küldi, vagy egy nem tudom, hogy egy író küldi, hogy ajánlom figyelmetbe, akkor lehet, hogy másképp nézem. Nem tudom, én bízom abban tényleg, hogy...
Fök ki ezt az író. Szóval Manókával ne kezdjünk mondatot, ezt megtanultuk. Neked is van egy ilyen rossz mondat, rossz szöveg érzékelő szenzor már gondolom a fejedben, hogy egy oldal után eldől, vagy egy mondat után?
Eldől. Hát versnél egy sorból eldől, sőt az első...
És aztán ezt megírod paródiában, nem?
Vers az egyszerű, de egyébként paródiát írni sokkal jobb jó szöveg nyomán. Tehát ugye Karintit emlegette itt az előbb Szilasi. Nem állom meg, akkor nem akartam belekotyogni, és most még sportszerűtlenebb leszek, mert utólag még pláne nem szabad belekotyogni. De hát ugye Karinti még annál is zseniálisabb és pörölyösebb volt, mintsem, hogy pusztán a konzervatívnak tartott irodalmat intézte volna el. Hát épp azért volt zseniális, mert ő a modern irodalmat is elparentálta, mindazt, ami abban modoros volt és divatszerű. Tehát fantasztikus volt a saját, hogy mondjam, harcos társait is tacsra tette, mert őket is kívülről tudta nézni. De Karinti a mai irodalomból hasonló módon ugyanúgy tudna benne lubickolni. Azt mondtad, hogy a számítógépedben jó szöveg vagy rossz szöveg. Én attól szenvedek, hogy az én számítógépemben elég sok jó szöveg van, amiről tudom, hogy nem fogom tudni kiadni. És miután egész életemben fölfedezésre törekedtem, és mindig, hát nyilván mozgóvilágban különösen ez volt a dolgom, hogy és dolgunk gyakorlatilag mindannyiunknak rovatvezetéstől függetlenül, tehát hogy ki csinálta épp a verset, vagy a prózát, az teljesen mindegy volt. Abból látunk sok-sok éven át, hogy fölfedezzünk, volt is mit. Én most is szeretek fölfedezni, és például nagyon rossz érzés az, hogy Kinkes Ervvel kiadtunk két úgynevezett fiatal antológiát, pontosabban nem fiatalnak neveztük, ugye, hanem kötet előtt álló próza, vers, költők és prózaírók antológiáján, és arra gondoltunk, hogy majd akkor a kiadók ebből majd szemezgetnek, és útnak indítják az új szerzőket. Nagyon-nagyon lassan ment ez, de nem a többi kiadóval foglalkozom, hanem a saját magammal. Igazából Mirán rótta az legnagyobb kötelezettséget, hogy tessék szíves lenni akkor nekünk elindítani szerzőket. És hát kinkeserve tudtam kétszer kettőt. És kérdés, hogy jövőre tudom-e folytatni. Tehát én nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy most például a könyvhétre megjelent Szórena Dina és Nagy Ildikó Noémi. Én és azt gondolom, hogy erre 10 év múlva is büszke leszek, mert biztos vagyok benne, hogy ez egy időtálló választás volt. De nem gondoltam, hogy őket, kettőjüket venném ki abból a sorból, amelyik ebből a prózantológiából előjött. De egyelőre ennyi lesz. A másik nagy gondom, hogy mikor leszek olyan helyzetben, hogy Szórena Dina és Nagy Ildikó Noémi következő kötetét is én adom ki. Mert nagyon fontosnak tartom, amiről eddig még talán nem esett szó, hogy egy igazi kiadó az nem könyveket ad ki. Ezt általában a kézirat beküldők nem veszik tudomásul. Fantasztikus kéziratom van. Lehet, hogy éppen az, de egy kiadó akkor tisztességes, hogyha fölnevel, hogyha magával visz szerzőket, és azokat tulajdonképpen egy bizonyos szint fölött, de bármit kiad tőlük. Tehát igenis, kötelességünk az épülő életművet kiadni. Ez nem azt jelenti, hogy ha valami nagyon-nagyon nem sikerült, akkor azt ne állítsuk parkolópályára, ne várakoztassuk a szerzőt, stb. Tehát legyen egy ilyen műhelyi munka, de egyébként egy életművet építeni kell. A Palatinus a pillanatnyi állapotában nem tud így életművet építeni, gyakorlatilag hát 2 életmű volt, amit eddig építeni tudtunk, de hát ők már idősebb szerzők, ugye a Háj volt az egyik, a másik a Békés Pali, Isten nyugosztalja, de őt is csak későn kaptuk meg, tehát ő is egy sok kiadót megjárt szerző, de az elején mondtam, abban ő is pontosan ebbe beleesett, nem volt neki kiadója, 15 évig össze-vissza jelent meg. Tehát ami pedig megjelenik, és akkor folytatom a sort, a példány számokhoz jutottam el, megint csak elkeserítő. Itt már olyan példányszámokról van szó, meg gyakorlatilag nullával egyenlők, ugyanis terjeszthetetlen. Természetesen 1000 példány alatt egy könyv terjeszthetetlen.
Inkább 2000.
Hát igen, de igen.
Még, nem jut el a boltokba.
Ugyanis nem jut el a boltokba.
1000 példány, hát...
Hova tesz? Tehát egyszerűen az 500-600 kötetes verses, vagy példányos verses kötetekről nem is beszélve. Tehát egy sokkal jobb terjesztés esetén is ez terjeszthetetlen.
Csak, hogy nincs beleszólásunk, tehát igazából...
Ha irányítottan, igen, de az se sokat segít, hidd el. Tehát ennyire kis példányszámnál az már nem éri el a közönséget. Az akkor Soprontól Békés Csabáig, ez kizárt dolog, hogy 500-600 példányt úgy lehetne olyan okosan, hogy az íróboltján kívül még máshol is meg lehessen venni. Tehát ezért ez nagyon nagy keserűség. Gyakorlatilag úgy adom ki a könyveket, hogy arra számítok, hogy azok majd 50-60 év múlva elővehetők lesznek. Tehát gyakorlatilag az örökké valóságnak adom ki, nem a pillanatnyi olvasó közönségnek. És ezen még a díjak sem segítenek. Ez is egy érdekes változás. Régen egy ódonabb kultúrában például a díjaknak jó, hogy kevesebb is volt, de én nem akarok ebbe belemenni, hogy most devalválódtak-e a díjak, vagy nem. Nagyon jó, hogy vannak, és főleg, hogy pénzzel járnak. Gyakorlatilag az írói nincstelenségnek egy kicsi kozmetikázása. Nem helyes, hogy díjakkal és ösztöndíjakkal pótoljuk a honoráriumot. Erről is érdemes lenne beszélnünk majd egy mondattal. De hogy így módon igazából nem érjük el az olvasó közönséget, ez nagyon-nagyon nagy baj. Ami az ösztöndíjat illeti, érdemes majd elgondolni, hogyha majd oda jutunk, hogy lesz már márai program, meg lesz már mit tudom én milyen, akkor a kiadóknak el kell tűnődniük azon, hogy kapjanak-e azon az újabb elgondoláson, ami persze korábban is fölmerült, és nem rossz indulattal, de Jankovics Marcell is ezzel kezdte, hogy ösztöndíj, nem a kiadókat támogatni, hanem az olvasót támogatjuk és a szerzőt. Ez kurva jól hangzik, de ez egy borzasztó nagy hazugság. A szerzőt nem kell támogatni külön. Én úgy képzelem, hogy voltak idők, Boni Zsigmond ugye persze agyon írta az életét, úgy tudott fennmaradni, de azért Debrecenből, amikor hazajött, mind a 4 nőjének vett egy bundát. Én azt gondolom, és nem kapott ösztöndíjat érdekes módon, hanem én azt képzelem, hogy, és ez nem olyan bonyolult dolog, a támogatásokat úgy kéne adni, ha már támogatni akarjuk, Az ösztöndíjakból nem születnek remek művek. Számon kérhetetlen, és azon kívül ott aztán az pofára fogják adni. Ki meri azt mondani, mint Bodor Ádámnak, hogy te most nem kapsz ösztöndíjat a következő könyvedre? Senki. Azt kellene elérni, hogy egy könyv költségvetésébe és annak a támogatásába úgy kell beépíteni a honoráriumot, mégpedig a szándék szerint megemelt, jelentősen megemelt honoráriumot, hogy az természetesen, hogy most már újabban szokás is, azt a kiadón be kell hajtani. Régen ugyanis a kiadó beírt egy összeget, amit valójában nem kapott meg a szerző. A kutya nem kérte tőle számon, még ma is gyakorlat egy csomó kiadónál, hogy kötettel fizetnek. El nem mondható, hogy ez milyen borzasztó dolog. Persze a szerző meg örül neki, mert annyira nem terjesztik a könyvét, hogy azt a 80-at, amit kap, azt legalább akkor ő szétosztogatja. Ez mind-mind abnormális dolog. Tehát magyarul úgy képzelem, hogy a támogatás az támogassa a könyvet, mint kiadást, mint tárgyat, és emellett külön a honoráriumot meg lehessen nyomni úgy, hogy a szerző egy rendkívül jó könyvével akár a következő könyv megtermeléséig jusson pénzhez. Tehát ne az legyen, hogy 200-300 ezer forintokat kap, hanem kapjon jóval többet, ha olyan az a könyv, és olyan az a szerző együtt, és a honoráriumból próbáljon megélni, ne ösztöndíjból próbáljon megélni, az nem jó, az semmire se vezet. Egészen fiataloknál ez természetesen más a helyzet, a fiatalkori ösztöndíjak Rázs Móriczot is azt is meg kéne nyomni, azzal teljesen egyetértek. De egyébként később, hogy azon hadakozzunk, hogy ki tud kimenni Berlinbe még 2 hónapra, mert ott béke van és pénz, ez egy abszolút egészségtelen dolog. 60 éves emberek azon remegnek, hogy kimehetnek-e Svájcba egy faluba dolgozni 2 hónapra. Ez szerintem nonsens. Hogy? Van ilyen. Ez nonsens. Viszont kapjon a könyvére annyi pénzt, amennyivel valóban tud dolgozni, az a könyv és az az életmű olyan. Elnézést a kifakadásért, de megpróbáltam tovább gondolni a keserveinket, mind-mind feltételes mód. Nem tudom, hogy mi fog várni rátok egyelőre nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rosszak a feltételek, úgyhogy én csak drukkolni tudok, és azt gondolom, hogy nem szabadna a kiadói munkának, mert ebből ez derült ki, és nem sajnáltatni akarom magam, de nem szabad megint pedagógiai analógia. Nem lenne szabad arra számítani, hogy mindig van néhány megszállott, aki csinálja. A magyar pedagógia is ebből áll. Van néhány megszállott, aki csinálja. A cigányok felzárkóztatására minden pénzt elloptak. Néhány ember van, aki mint megszállott csinálja. A megszállottságra alapítani egy társadalmat nem lehet. És a kiadói munkát se lehet megszállottságra alapítani, mert te már 30 éve imádod az irodalmat, te még ismerted Németh Lászlót. Ez egy marhasság. A kiadói munkát is meg kéne fizetni, föl kéne tőkésíteni, a pillanatnyi helyzet az rettenetes. Az egyszerűen rettenetes, és hosszabb távon se látszik kigázolás. A terjesztési költségek ugye aránytalan voltáról, akkor már nem is beszéltem, hogy mennyi pénz forog vissza egy kötetből, még ha elfogyna is, mennyi pénz forog vissza a kiadókba, egyszerűen költséges.
De bocsánat, közben mindig nem tudom a pontos számot, de tényleg több milliárd forintnyi pénzt költenek könyvekre Magyarországon, csak ennek nyilván 4-5%-áról beszélünk.
Ez tavaly 67 milliárd volt a könyvforgalom, ha jól tudom.
És ebből mennyi forog vissza a kiadókba? Siralmas százalék.
És ebben azt akarom, bocsánat, én is kérdezni, hogy tehát, hogy azért vannak nektek, van-e olyan, hogy egy könyv úgy sikerkönyv, hogy anyagilag is sikerkönyv? Mert például ez már sokat emlegetett friss tinta, nekem is a legnagyobb megdöbbenésemre, de ez sikerült mind szakmailag, mind közönség sikert aratnia. És most már a, nem tudom, harmadik utánnyomásánál tart, és pedig tényleg egy jó könyv, és mégis veszik.
Ennek ellenére veszik.
De szóval, hogy a gyerekirodalomban ilyen azért előfordulhat.
A felnőtt irodalomban egyre kevésbé fordul elő. Ennek az egyik oka az, hogy nagyon szentehén központon magyar irodalmi és olvasó kultúra, tehát neveket olvasnak, és felfedezni magától senki sem akar.
De a Háj például nem egy ilyen?
Most a Háj, most mondok neveket, igen. Nem önfenntartó, és a legtöbb bevételt ő hozza, igen, de hát ott is persze őrületes különbségek vannak, mert természetesen a Meleg Kilincs című gyűjteményes verses kötetből néhány száz fogy, és a gyerekből is egyébként csak a hosszas-hosszas szakmai sikerek, vagy szakmai elismerések után kezdett fogyni, vagy például Mi is volt a másik ilyen? Ja, Balázs Attila. Balázs Attila, aminek a, ugye sikerült elrontani az elválasztási hibákkal teli kötetét. Ez is egy szörnyű történet, nem mondom el. A lényeg az, hogy a Kinek észak, kinek dél című regénye nagyon lassan, de miután minden kuratóriumot megjárt az első három között a Palladiumtól kezdve az AB Egonig, lassan csak beívódott a közönség agyába, hogy van egy ilyen. Balázs Attila ugye nem fiatal szerző, sok kötetes szerző, szerintem a magyar irodalom élvonalában van, de még mindig, miután délvidéki, még mindig nincs benne igazán. Ez a könyv is nagyon lassan jutott el ahhoz, hogy 6-700 példány elfogjon, és ez már siker, de hát ez még mindig a ráfizetés kategóriája. Tehát igazából nyereséges könyvünk nincs, a Békés Palinak a Chicagója volt, viszonylag nyereséges, az összes többi nem. A Szilágyi Ákos fantasztikus korpuszai, amik szakmailag nagyon fontosak, azok hát elképzelhető, hogy mi is a ráfizetés. Ez a legutóbbi kötete, a Kékek és a Zöldek, ez több mint 5 millió forintba került, és visszajön belőle kb. 500 ezer. Tehát az arányok rettenetesek, és ezért mondom, hogy támogatás és... Nem is tudom, mert a támogatás ugyanakkor az se lehet, hogy az állam tartsa el. Tehát igazából nem kívánhatom, hogy 1,5 millió forintot adjanak egy verseskötetre, hát ez lehetetlen. Most Géher István László új verseskötetére miért kapnék én olyan sokat? Noha tudom, hogy ez egy érték. Tehát nem igazán látom a kigázolást. Ügyeskedni lehet, és hát azért lett volna jó, hogyha, és a Palatinusznak volt is ilyen törekvése, teljesen becsődölt, hogy majd akkor a fordítási irodalomból valamelyest kompenzálunk, és ez se sikerül. Jogdíjak rettenetesek, a fordítóknak kéne fizetni, mert természetesen ők is égért kapnak. Kéne egy kontrollszerkesztő, ugye a fordítások esetében nincs, kéne tisztességes korrektor, alig van. Általában nyugdíjas tanárnők szokták úgy gondolni, hogy ők tudnak korrektúrázni. Tehát nagyon-nagyon sokba kerül egy könyv előállítása, tehát így módon örülünk, ha nullszaldóra kijön, vagy nagyon-nagyon kicsi. Egyetlen szerzőnk van, aki pénzt hoz, de mióta föltették a netre, ő is rohamosan zuhan, Őrkény. Az Őrkény életmű sorozat az eddig fialt, ott is persze természetesen az egypercesek és a válogatott drámák, az összes többi sokkal kevésbé. Az folyamatosan fial, de lassan el fog apadni, mert egyrészt, mert ugye kötelező olvasmány, de ugye látjuk, hogy a vizsgákra kihegyezett magyar közép- és felsőoktatás az nem könyvekben gondolkodik, hanem kifénymásolt oldalakban. Tehát a feleségem könyvtáros, ő látja, hogy megy, tehát nem könyvet vesznek, a diák bemegy, és azt mondja, hogy neki a 15-től a 25. oldalig kell, mert a vizsgához az elég. Őrkényből is körülbelül itt tartunk. Tehát már az se hoz pénzt a konyhára.
Dóra, hogy magadra jellemző módon ragadtad meg a mikrofont.
Köszönöm szépen. De aztán elment tőle a kedvem tulajdonképpen, mert azt akartam csak elmondani, ami itt a jövő nemzedéknek egy feladata, de hát nekem is úgy, hogy nem akarom rátok tolni ezt még. Igazából, hogy honnan is kéne pénzt szerezni, ez akartam kapcsolódni. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy se nem az állam, se nem az olvasók nem tudják. Tehát akkor most eljutottunk a végpontra.
Az olvasók, tehát azt kell elérni, hogy sik legyen szép irodalom.
Igen.
Tehát én biztos, hogy nem várnék arra, és az egész Pagony alapítás alatt így gondoltuk, hogy én nem fogok arra várni, hogy engem az állam, meg az NK, meg a Magyar Könyv Alapítvány segítsen. Igénybe veszem őket, de tulajdonképpen, ha ők nem segítenének, akkor is azon igyekszem, hogy meg tudjak élni. Ebből.
Én is igyekszem. Nem siker.
Tehát nem e felé szerettem volna terelni, hanem egy konkrét dologra, hogy azt mindig szoktak minket, hát nem teljesen alaptalanul, most a minket, leminketezem magunkat, hogy nem tudunk összefogni. És egy dologban ez biztosan látszik, ugye tudjuk, hogy van fémtörvény. Hogy pontosan mit jelent ez most mellékes, nem biztos, hogy én is minden tételét fel tudnám sorolni, egyet biztos. Olyan, akiknek van pénzük, tehát akik a mecénások lehetnek, a filmes produkciókra elképesztő jó körülmények, vagy jó feltételek mellett tudnak adományozni. Ugyanezt az irodalommal nem tehetik meg. Tehát, hogyha valaki a József Attila kört akarná támogatni, mondjuk egy milliárdos, nem ugyanolyan feltételek mellett teheti meg, mint hogyha egy filmes produkciót, nyilvánvalóan a filmesek javára. Tehát például az első számú dolgunk, hogy mondjak valami konkrétumot, hogy mi az, amikben változni kéne mindennek, hogy kiverjük a mostani parlamentből ezt az irodalomtörvényt, aminek az egyik pontjának annak kellene lennie, hogy ugyanolyan, vagy még akár jobb paraméterek mellett adakozhassanak az irodalmi szervezetek javára, vagy aztán utána persze ki kell találni, hogy ez hogyan működne, mert nem az, hogy például a Jakot támogatnák, az természetesen nagyon fontos lenne, de hogy például reklám. Ugye az NKA pályázatokban is benne van az, hogy a... Igen. Biztos nagyon szeretitek kitölteni, én is nagyon szeretem olvasni, de azt gondolom, hogy egyrészt elvesztettem a fonalat.
Jó beszélgetésre számítottál.
Nem tudom, hogy hol hagytam abba, természetesen. Reklámpromóció. Tehát van egy ilyen tétel az NK a pályázatokban, hogy reklámpromócióra kötelező összeg. Na most, hogyha egy könyv kap durva 300 ezer forintot az NK a kuratóriumtól, és abból 10%-et, tehát 10 ezer kemény forintot promócióra fordíthat, és ezt aztán számlákkal igazolja, minden el van rendezve. Na most 10 000 forintból mi a fészkes fenét lehet reklámozni, körülbelül nulla, semmi.
Hát tehát... főleg, hogy bocsánat, hogy ilyenkor teljesen mondjuk egy újságban elhelyezett reklám ugyanolyan árak mellett történne, ha ez már igénybe tudná venni, mint amikor egy autót reklámoznak, vagy egy pelenkát. Tehát mondjuk ez...
Hát erre akartam kiukadni, hogy a másik dolog, amiben viszont szintén most én még nem zárkóznék el az állami segítségtől így ebben a helyzetben annyira, mint ti megtettétek, bár én sem tudom, hogy ezt hogyan lehetne jól csinálni, az biztos, hogy valahogy lehetne jobban csinálni. Nem gondolom például azt, hogy az irodalomra fordított állami támogatások nagy része ne oda ment volna, ellentétben gondolom a filmről ugyanezt. Tehát azt gondolom, hogy bár olyat sokat tudok sajnos, nem a Magvetőnél, mert ott mindig kifizetjük, általában igyekszünk a teljes összeget, amit pályázaton nyerünk a szerzőnek adni. Tehát ott például ez nagyon működik, de nagyon olyanokat is hallottam, hogy annak ellenére, hogy az NK a pályázatban ez kötelező, kifizették a szerzőnek a pénzt, majd pedig visszakérték tőle, és ezt előre le is vajaszták, és akkor nyilván kapott könyvet, vagy valamit. Ez ellen én nem tettek semmit azon kívül, hogy erről hallottam, nem egy helyről, de tehát így lehet abszolút megbuktatni azt az egyébként jó koncepciót, amit te elmondtál. Tehát nem tudod igazolni, nem tudod ellenőrizni, hogy az oda ment. Te arról nem is beszélve, mindjárt átadom a szót, arról nem is beszélve, hogy olyat szintén tucatnyi tudnék felsorolni, amikor a szerkesztésre is felveszik a pénzt a kiadók, és azokat a könyveket úgy adják ki, ahogy a fiatal szerző leadta. Tehát ilyet nyilván senkinek nem... érdeke, hogy nekem ilyeneket össze-vissza hazudozzon, ezeket nem másod vagy harmad kézből, hanem maguktól, a szerzőktől tudom, elképesztőnek találom. És még én se, aki elvileg abban a pozícióban van, hogy ezt most mit csinálják, menjek oda, kopogtassak be az NKA igazgatója ajtaján, hogy hello, hát tulajdonképpen itt ez történik, nyilván nem fogom megtenni, mert akkor lehetetlen helyzetbe hoznám még azokat is, akik viszont tisztességesen is jól csinálják. Nem tudom, hogy átadhatom a szót, Bilics kollégám?
Ja, akkor nem. Nem vicc.
Nekem most nagyon rossz lett már a kedvem, pedig nagyon szépesít a nap, és már mindjárt elsírom magam. Közben a János most felvetett egyet, hogy az Ubisoft keresztül egy ilyen lehetőség, ami sokaknak kézenfekt, ugye, hogy egy néven, vagy két név alatt futtatva ezt a dolgot.
Hát bebukott a dolog teljes mértékben.
Már elnézést,
nem. 100%-ig.
Nem sikerült.
Tehát olyan 100%-ig bukott be, hogy egyrészt már nem is, tehát hogy csináltak aztán egy másféle portfóliót, de hát tudjuk, hogy én pont abban a pillanatban érkeztem a Palatinusba, amikor elindult az Ulpius. Tehát én voltam az, akihez odajött a Nagy Gergely, odajött a Maros Andris, és a többi, és kedvesen elköszöntünk egymástól.
Szálinger is.
Szálinger, tehát úgy ismerkedtem meg például ebből a három szerzőből kettővel, hogy hát csak azért jöttek, hogy most elköszönjünk, mert ők elmennek az Ulpiuszhoz, és akkor mindegyikkel leültem, elmondtam, hogy hát most én így két hét után is azt mondom, hogy értem, de hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez hosszú távon jó döntés lett, de ne legyen igazam. Pontosan azért, mert nem az Ulpius kiadó a gyökértelensége révén, akkor egy felfutóban lévő kiadó azt gondolta, hogy amit egyébként igazából én örülnék neki, hogyha így lenne, hogy bármi eladható megfelelő reklámmal egy verses könyv is eladható 10 000 példányban. És ugye a Sánta Attila kötetével ott azonnal összeborult a kártyavár. És aztán, amikor, bocsánat, még egy mondat, és aztán, amikor egy olyan könyv volt a Nagy Gergőnek az angstja, amit még ott, amit egyébként én csináltam az Ulpiusnak, ami azt gondolom, hogy ha valami az elmúlt 10 év magyar irodalmából pontosan az a regiszter, ami egyrészt lehetne népszerű, abban már semmilyen reklámot nem adtak. Semmilyen promóció nem volt, úgy tűnt el, hogy elképesztő, pedig abból szerintem is lehetett volna csinálni.
Volna elnézést, köszönöm, de ez azért szerzőfüggő is. Tehát, hogy a szerző mennyit ver ki a kiadóból. Tehát ezt magamon látom. Nekem több ezer három kiadásban ment el a Café X például. Ugyanúgy Ulpiusznál, és abba a hullámba kerültem.
Ja, te megcsináltad magad, ez egy teljesen...
Nem,
az Ulpiusztól függetlenül, te megcsináltad magad, nem mindenkinek van ilyen adottsága, szerencséje, stb. Az a szerencsétlen, akinek nincs is arca, nem is láttak még a tévében se senki, az ezt nem tudja megcsinálni.
Azt nem tudom, én azt tudom, hogy...
Az Ulpiusztól függetlenül. Hiába tapos. Szegény Szálinger taposott, ahogy bírt, és aztán elmenekült, mert semmiféle perspektívája nem volt, és azóta jó helyen van. Nem udvarulni akartam, mert én sajnálom, mert az első pesti vérkabarét én adtam ki, írtó büszke voltam ő rá, és ő is egy nagy felfedezettem volt. Mire visszamentem a Palatinushoz, már a poros nyomát se üthettem, tehát bocsánat.
Nem csak, hogy itt mondtad, igen, ez becsődött, és hogy a gyökértelenség lehet az oka. De mi van akkor, hogyha ez egy ilyen elkülönítettebb dolog, és két külön, mondok egy abszurdat, mondjuk felvásárolom a magvetőt az Ulpius, de úgy, hogy...
Ne fest a feladatokat!
Ez jó ötlet, nagyon ötlet!
És célos Ulpius kizárólag a Pamela Andersonnak a napulját adná ki, mint ahogy megtette, és közben ti magvető néven adnátok ki a Szálinger Balázs.
Bocsánat, hadd válaszoljak a Dóra helyett. Mondok egy élő példát arra, amit itt az Alexandra, Marki Dezső féle birodalom. Elvileg így működik. Ő, miután szeretne végre értelmiségi lenni, olyan, akivel szóba állnak, ezért ő elkezdett fölvásárolni igazi irodalmat. Megvette az Európát, megvette a Körösi Péjóskát, majd segbe rúgta. Tehát ő elkezdett irodalomban is kavarni, meg akarta venni a kortársat is, félig meddig oda is betette a lábát, tehát neki volt ilyen. És akkor azt lehetett képzelni, hogy na majd az Európa, meg a... mondjad már Körösi az Norán, azok majd tulajdonképpen a nagy Alexandrás iszonyatos háttérrel majd életképesek lesznek. Hát ennél jobb konstrukciót el se lehet képzelni. Abszolút csődöt mondott. Nem csak azért, mert a Matyi Dezső olyan, amilyen, és nem csak azért, mert ő végülis hitelekből építette föl a fantasztikus birodalmát, és lehet, hogy mindjárt össze fog omlani, hanem azért is, mert ez a fajta gondolkodás nem tűri meg a kultúrának a valódi mecenatúráját. Nézd meg az Európát, elnézést, Barnagyrének is el tudom mondani, személy szerint is lejtmenetben van. Zuhan, nem a Barnagyre miatt, nem rosszabb ő, mint az Osztovics Levente, hanem olyan helyzetbe hozták, amikor a Matyi Dezső diktál, ahogy ő elképzeli, hogy hogyan lehet egy ilyen kiadót csinálni. Rettenetes. Nézd meg a Norannak a sorsát. Gyakorlatilag ugye a Jóskával együtt sikerült csődbe vinni. Tehát ez ilyen szerkezetek nálunk legalábbis Magyarországon nem működnek. Pedig ő aztán megcsinálta, hogy más név. Tehát ugye ez a kiadó adja ki a főzős könyveket, az a kiadó adja ki a pornót, a harmadik majd meg kiadja a Vörös Sándort. Nem, ez nem jött össze. Tehát...
hogy működik a Matyi Dezsőn és az Európa viszonylag, tehát hogy ő mit szab meg? Beleszól-e abba, hogy kit adja ki?
Egészen pontosan nem tudhatom, hiszen ezek üzleti titkok, viszont látom, hogy mi történik. Tehát abszolút lehet látni, hogyha az Európa profiljának a módosulását folyamatosan figyeled, abból is lehet látni, hogy nagyon nagy baj van. Tehát egyébként is lehet látni, mert a Matyi Dezső nem fizet, és ugyanúgy nem fizetnek, tehát teljesen mindegy, hogy európás szerző vagy fordító az, akinek nem fizetnek, vagy pedig Alexandrás, ez anyagilag is düledezik.
De hát itt én, bocsánat, tehát én egy birodalom része vagyok, tehát ugye a Lírái, tehát ott is az lenne a koncepció, hogy majd a Corvina meg az Ateneum eltartja a magvetőt, de ez fordítva van. Tehát az Ateneum a Coelho nélkül azért annyira nem szárnyalna. Most ebben már tényleg nem érdemes belemenni, hogy miért, de pillanatnyilag a három könyvkiadó közül egyértelműen a magvető megy legjobban, ha még erről egyáltalán így beszélhetünk. Viszont, és erről már volt szó, de azért még egy kört hadd fussak a nagykereskedők. Ugye a birodalom központja azok nem a kiadók, hanem a kereskedők hálózatunk. Hogyha ez nem, tehát csak úgy működik, és ez is nálunk is ez van, hogy van egy kiadóhálózatunk, ami a saját könyveinket forgalmazza, de mindegyiket forgalmazza, ami pillanatnyilag nálunk is, és mindenhol Magyarországon több mint 50%. Tehát, hogyha van egy 2000 forintos könyv, mert én csak kerek számokba tudok gondolkodni, akkor abból minimum a fele az eleve a kereskedőjé. Tehát nekünk az 1000 forintba, ami marad, abban benne van a nyomda, a szerző, az illusztrátor, a korrektor, a szerkesztő és a rezsi konkrétan.
Hát itt az egy analógia, hogy ez ugyanaz, mint a magyar gazda, aki nem tud a kereskedőnek ötszörös árat, tehát ő meg pedig ő csak mondjuk felviszi Pestre, vagy mit tudom én, de hogy most már kezdenek összeszerveződni, összefogni, hogy kikerüljék a kereskedőt, ami ugye majdnem lehetetlen, de hogy erre vannak ilyen törekvések, nem tudom, hogy itt az analógia működhet.
Értem, hogy mire gondolsz, de például a mi esetünkben nem kerülhetők, hiszen a részei vagyunk ennek az egész rettenetnek ebből a szempontból. Tehát a magvetőt, amíg ebbe a tulajdonosi körbe tartozik, természetesen nem léphet ki. Ahogy mondod. Azt én is szeretném tudni, de nyilván van, mert különben nem csinálnák. Tehát, hogy nyilván a közgazdasági részébe egyáltalán nem látok bele. Tudom, hogy nem mi vagyunk az egyetlenek ilyenek, de hát nyilvánvaló, hogy azért alakult ki ez a rendszer, mert valakiknek ez volt jó. És nyilván azok, akik ezek a könyveken keresnek, tehát a 67 milliárd, az egy, nem mondom, hogy egy óriás, vagy egy, mit tudom, beláthatatlan, de azért mégiscsak egy komoly. Tehát biztos, hogy valaki jól jár, és az is biztos, hogy ezek nem a kiadók, és nem a szerzők.
Van egy könyv, bocsánat, minden kérti, 2000 forint, és abban a saját cégetek saját magának levesz 1000-et, mert akkor a nyíra terjeszti. De ez olyan, mint az a vicc, az ingyenetünk szólt, nem? Vagy
Nem. Tehát látszólag, tehát az én szintemen nyilván nem vicc, hanem tragédia, hiszen ez azt jelenti, hogy a haszon az nem az én cégemet, mint gazdagítja, hanem a Dankó utca másik felét. Tehát az legalábbis gondolom, hogy így van, különben miért csinálnak. Tehát nem, gondolom, nem azért csinálnak egy ilyen óriási ZRT-t, hogy éhen haljanak. Tehát valahol valahova ezek az összegek befutnak, de nyilván nekik sokkal, vagy bármilyen kereskedőnek egyrészt a portfólia szempontjából nyilván Matyi Dezső sem csak azért csinálta ezt az egészet, bár lehet, hogy tévedek, hogy értelmiségének látszódjon, hanem azért, mert azt gondolta, hogy akkor közelebb lesz minden, az ő gazdasági hatáskörébe tartozik, átlátja a gazdasági mechanizmusait, mondjuk az Ateneumnál például abszolút egyeztetve vannak a címek a tulajdonosokkal, a magvetőnél nem, tehát ezt azért tegyük hozzá, hogy valami jót gyorsan mondjak, hogy ott a magvetőnek még ilyet nem tapasztaltam, vagy nem tudok róla, de semmiképpen nem meghatározott, hagynak minket teljesen szabadon dolgozni, és megbíznak bennünk.
Ez viszont egyelőre nagyon nagy dolog, ezért félek attól, hogy mi lesz, hogyha esetleg mégis valami mozgás következik be, mert nem biztos, hogy mindenki majd így fogja gondolni, és hát azt se gondolom, hogy akár a magvetőben el lenne mit csinálni, javítani, újítani, de nem biztos, hogy ezt olyan valakinek kéne, aki akkor kapja a kezébe.
Jó, Bocsdoro, nektek van egy hálózatotok, ami azért jó dolog, nektek van egy könyvesboltotok ott a Pozsonyi úton egykori gyermekorvosom, Bogárdi Mihály tőszomszédságában. Nektek még, hogy hívjákotok, sincs, boltotok sincs. Jóska, ha te bemész egy könyvesboltba, akkor elköveted azt a mazohisztikus dolgot, hogy elkezded nézni, hogy hol vannak a könyveitek, vagy ez már ennél bölcsebb vagy?
Csak az írók boltjába járok, úgyhogy egyszerű dolgom van, ez a válaszom rá. Egyébként pedig, hogy a paradoxonokat egy kicsit még szaporítsam, mert így gondoltam, hogy ugye miket követelünk. Két dologról feledkeztünk még meg minden még többről is. Az egyik, az ott Kádár? Nem. Az egyik az, hogy... Vagy ha a magyar könyvkiadásról beszélünk, akkor az irodalom bajai azok szinte eltörpülnek ahhoz képest, és ha tisztességesek vagyunk, ezt itt el kell mondani, hogy a teljes magyar tudományos könyvkiadás, szakkönyvkiadás és a társművészetek kiadása még szörnyűbb helyzetben van. Tehát amikor összeomlott a magyar állami könyvkiadás, és gyakorlatilag megszűnt az eredeti akadémiai kiadó, és sok-sok egyéb, amelyek erre voltak profilozva, azóta, nézzétek meg, rettenetes állapotok vannak. Ugye a Gyurgyák próbálta a századvég, illetve Osirisban valamilyen erős állami támogatással ezt pótolni, nem sikerülhet. Tehát az általános magyar könyvkiadással vannak súlyos gondok, ezen mert az irodalom az csak egy kis szelet. A másik, amit szeretnék elmondani, hogy ugyanakkor, ha kritikusak vagyunk, és ez is tulajdonképpen ugyanebből a szerkezetből fakad, az előre menekülésből, hogy ha megnézünk egy könyvhetet, a tavalyi az egészen katasztrofális volt ilyen szempontból, szerintem az idei valamivel jobb képet mutatott, nézzétek, hogy mennyi szemét jelenik meg. Tehát ugyanakkor, amikor azt mondjuk, hogy kell a könyvnek a támogatás, kell az íróknak a támogatás, ugyanakkor azt látni, hogy rettenetes mennyiségű rossz verses kötet és próza kötet és elegyes kötet és antológiának nevezett valami jelenik meg. Tehát és épp azért, mind amiatt, amiket elmondtunk. Egy példát említek, egy időben a rádióban szerkesztettem az első közlés című versműsort, az nagyon boldog időszakom volt. Nyomtatás előtt, tehát még megjelenés előtt született versek hangzottak el, fantasztikus élmény volt. Tehát ugye sokan azt gondolták a műsor szerencsétlen címe miatt, hogy a Lator László indította ezt annak idején, és ő adta ezt a címet, azt hitték, hogy itt kell bemutatkozni. Tehát akkor jöttek mázsa számra az utcáról a versek, kísérőlevelekkel, ilyesmikkel, hogy most, hogy már nyugdíjban mentem, van időm verset írni. Tehát ilyenek jöttek, és akkor egyszer például kaptam egy ilyen vastag csomagot, miután egy szerzőnek nem is válaszoltam. Egyébként, ha válaszoltam volna a levelekre, ez is nagyon nagy baj, akkor gyakorlatilag a munkaidőmet többszörösen kitöltöttem volna. Tehát a szegény magyar szerkesztőkön számon kérni azt, hogy érdemben válaszoljanak, tulajdonképpen lehetetlen. És hát, hogy még csak szóra sem méltattam, pedig ő ötkötetes költő. És akkor kibontom, és el is küldöm az ötkötetet, mondta ő. El is kinyitottam, és akkor a nevére tényleg nem emlékszem már, és két dolgot tapasztaltam. Az egyik az, Bársonyba kötött verses kötetek voltak a Tolna Tej támogatásával. Tehát nyilván a szerzőnek vagy az apósa, vagy az anyukája, vagy valakije a Tolna Tejtől tudott pénzt szerezni, és ő öt kötetet kiadott a Tolna Tej támogatásával.
Hogy kell a tejbe aprítani?
De ennél nagyobb baj, ennél nagyobb baj. De a Tolna Tejnél az köt ki, aki egyébként, hát ugye meg kéne járni az utat. Nem, egyébként érdekes, hogy a szerzők, illetve a idézőjelben szerzők nagy része nem is gondolja, hogy mi az útja egy irodalomba való belépésnek. Tehát, hogy verseket kéne olvasni például, vagy hogy folyamatok vannak, ez nem. De egy nagyobb baj volt, hogy az első kötetet Fodor András indította útjára. És itt jön a másik nagy baj, hogy a magyar irodalom korifeusai, akik itt-ott-amott kisebb, tehát ugye házuk táján, kisvárosukban, szülőhelyükön, ezért azért, amazért lefeküdtek vele, bármi oknál fogva, képesek odaírni 10 mondatot, hogy itt most fölröptetünk egy új tehetséget, megvan a jövendő nagy poéta nője. Fodor András tucatjával írt ilyeneket annak idején. Fodor András, aki már nevét se ismeritek, az egy költő volt. Elsősorban rosszindulatú naplóiról híresült el később. De hát jelentős figura volt. De a mai irodalmárok egy jó része is elköveti ezt a hibát. Végül is miért ő rajta neki ebből semmi se származik? Abszolút felelősség nélkül bárki bármit így beleírhat. Tehát én egy ilyen nőt nem adtam ki, akinek Fodor András írt a bevezető szövegét és 5 kötetnél tart. Tehát csak visszatérve, rengeteg könnyű jelenik meg, rengeteg szar jelenik meg, és érdekes módon ez ugyanannak a helyzetnek a fonákja, mint amiről beszéltünk, mert azt képzelem, ha normális irodalmi élet lenne, normális kiadó élet lenne, akkor ezek gyakorlatilag elsorvaszthatók lennek. Egyébként megjelenjen meg, ha neki kedve van, jelenjen meg, semmi baj. Igen, csak hogy nincsenek, hogy mondjam, a nivellálódás van. Rendkívül kicsi a különbség ma már, a között, aki a Tolnatej támogatásával adja ki azt az 500 példányt, és a között a egyébként József Attila költő között, aki szintén 500 példányt
adja. Bocsánat, kövér házelnőként a Bandinak tényleg megadnám a szót, mert már jelentkezett az előbb, úgyhogy...
Oda megyek, mert nem akarok kiabálni, de nem tudok. Hogy... Iszonyú fontos dolgokról beszélünk, és kár, hogy nincs itt mindenkinek, tényleg ez szerintem minket alapvetően érint ez a kérdés, és nagyon jó, hogy ez a beszélgetés létrejött. De annyit azért mondanék, hogy egy kicsit, mintha mégiscsak fordítva ülnék a lovon, vagy a feny tetején állnánk. Szóval én ahhoz kapcsolódnék, amit az Eszter mondott, és ez egy kicsit elsikkadt, hogy azt mondta, hogy sikkéken kellene tenni a... Hogy mondtad, hogy sikké kellene tenni az olvasást, vagy a könyvvásárlást. Igen.
Na most... Nagyon szívesen, nagyon zárok érzélelmet.
Szóval tény az, hogy ebben vagyunk a leggyengébbek szerintem. Tehát egész egyszerűen a magyar irodalomnak és szürkebb értelemben a kortárs magyar irodalomnak a lobbija, vagy a lobby képessége az egyelőre a nullával, illetve hát iszonyú gyenge. Tehát egy kicsit érthető ez a dolog, mert ez egy nagyon... magányos ügy, mindenki a saját bizniszében érdekelt elsősorban. Tehát ez egy ilyen egyéni sportág, ellentétben vannak csapatsportágok, ugye mondjuk a színház, vagy a film, vagy a zene, akár a komoly, akár a popzene, stb. Ugye csapatok működnek, és hogyha lobbizni akarnak, akkor a legnagyobb sztárok, tehát ezeknek a csapatoknak a legnagyobb sztárjai mennek be, illetve adják az arcukat ahhoz, hogy a helyzet jobbá váljon. Tehát egyszerűen nem véletlen, hogy filmtörvény van, viszont irodalomtörvény, stb. Nincs, és egyáltalán nehogy azt higgyétek, hogy kilátásban van ilyesmi. Ahogy én most zárójelben mondom, zárójelet nyitok, hogy ahogy én most így kicsit dolgozgatok, hát ott egyszerűen ez, hogy kultúra, meg irodalom, meg ilyesmi, ez annyira nincs a horizontjában ennek a társaságnak, hogy ez nem ez elképesztő. Tehát én így rám így nézegetnek, gondolom én, amikor rájuk nézek, akkor elkapják a fejüket, tehát így látom, hogy a szemük sarkából így skubiznak, hogy ez meg kicsoda, mert úgy láttak a tévében, meg hallottak zengedezni, vagy minden. De hát tehát természetesen se kép, se hang, és tehát ez okos gyerekek, meg teljesen ott vannak, meg nagyon felkészültek, meg minden, csak éppen az a bizonyos humán kultúra, vagy irodalom, stb., amiben mi benne vagyunk, illetve ami a mi bizniszünk, illetve a mi érdekeltségi körünk, hát ebben egyáltalán, tehát ők egyáltalán nincsenek, nem hogy otthon, hanem azt se tudják, hogy ez van. Vagyis maximum annyit tudnak, hogy Petőfi Sándor az egy költő volt, mert ugye a Petőfi Sándor utcában laknak ott esetben. Most ugye zárja bezárva, tehát igazából arról van szó, hogy gyenge a lobby képességünk, a csapatsportágak is sokkal erősebb. Nálunk az van, hogy akinek van egy kis neve, illetve aki valaki, a mi szakmánkban, az lássuk be, az köp az egészre, szarik. Szarik bele, szarik a fejünkre, fejetekre, minden. Tisztelt a nagyon-nagyon kevés kivételnek, hiszen hiszen valamilyen, tehát ő nem fog lobbizni az irodalmért, tehát a legnagyobb nevek azok egyszerűen nem fogják, nem fognak úgymond a szakmáért lobbizni, vagy valamit csinálni, vagy oda menni és kiverni a palávert, vagy stb. Tehát hiszen abban a pillanatban, hogy, tehát ez világos, nem? Hogy abban a pillanatban bárki jön, az még a legfiatalabb kis költő is, az is valamilyen értelemben az ő üzletét, az ő bizniszét hát hátráltatja, illetve bezavarja, illetve még ezek a tollateljes költők is valamilyen értelemben bezavarják, a legnagyobb, a Nobel-díjas is bezavarják, abban az értelemben, hogy megjelenik egy könyv, és az ugyanúgy ott van a könyvespolcon, illetve ugyanúgy ott van egy könyvesbolt, könyvespolcon, és ha bemegy a gyanútlan vásárló, az nem nagyon, az első blikre nem fog nagyon különbséget tenni az igazi író, meg a tolna teljes író között, ez teljesen világos. Ennek megfelelően, tehát hogy mondjam, megoldásaim nincsenek, csak arra szeretném folyamatosan, és az első beszélgetés alatt is erre próbáltam valami módon a figyelmet felhívni, hogy nekünk magunknak kellene ezt iszonyú keményen tudatosítani, ezt a helyzetet. És szerintem mindenkinek a saját kis körében igenis van tennivalója, aki tanít, aki nem tanít, de nem tudom mit csinál, van egy kis pénze, stb. Az csinálja. Van egy kis pénz, az egész egyszerűen konkrétan azt jelenti, hogy bazd meg, menjünk be a könyvesboltokba, és legalább évi 4 kortárs kollégánk könyvét vegyük meg. Ne arra várjunk, hogy majd megkapjuk tőle, hanem effektív vegyük meg. Tehát egy sör helyett, vagy 3 sör helyett vegyünk meg egy könyvet. Domáljuk rá a haverjunkat, hogy vegyék, még ha nem is olvassa el, legalább vegye meg. Vagy mit tudom én, adjuk ajándékba, azt adjuk ajándékba neki, mit tudom én, mit kell csinálni, pontosan nem tudom csinálni, csak azt tudom, illetve arra gondolok nagyon erőteljesen, hogy van legalább 100-200 ezer ember, de nem tudom mennyi, milyen kár, hogy nincs ilyen típusú felmérés, akik magyar nyelvterületen ebben a szakma hálózatban dolgoznak, hogy valamilyen módon a művészetben dolgoznak, vagy csinálják, balettáncosok, vagy operaénekesek, vagy mit tudom én, micsodák, vagy pedig írnak róla, vagy tanítják, tehát ez elég sok ember. Most ennek, csak ennek a 200, vagy lehet, hogy 300 embernek el kellene tartani a kortárs művészetet. Tehát tudatosan be kéne menni, filmeket megnézni, kortárs drámára bemenni, könyvet venni, CD, mit tudom én mit, tehát ezt nekünk kellene csinálni. És hogyha mi elkezdenénk ezt, mi legalább elkezdenénk valamilyen módon, itt is elhangzott egy ilyen szó, hogy összefogás, nem tudom melyik ötök mondta, igen, hogy valami módon tényleg össze kéne fogni, és ezt szerintem nem lehet ilyen tudatosítás nélkül megcsinálni, tehát valami módon erre így rá kéne fókuszálnunk, hogy valami módon így egyfajta szolidaritást kellene tanúsítanunk. Tehát el kéne járnunk például Horribile Dictu a kortárs képzőművészetek vernisszázsára. Én tanítottam a képzőn, és ismerem ezt az egész társaságot, és elég sok ilyen vernisszázsra voltam, illetve nyitottam meg, és soha senkit, írót nem láttam. Még egyszer mondom, soha senkit. Na most ennek megfelelően, hogyha elmennék ezekhez a festőkkel, és megnézném az ő könyvtárukat, akkor szerintem ott meg dettó ugyanez lenne, tehát nem találnék az Eszterházi, meg a Závadán kívül, meg a Moldován kívül kortárs írót a polcokon. Nem találnék. Tehát itt valami nagyon nagy probléma, nagyon nagy baj van. Itt szerintem mindenki kurvára csak a saját dolgát nézi, illetve azt intézi, és egyáltalán nem érdeklődünk egymás iránt. Tehát szerintem ezt kellene csinálni. Gondoljatok bele abban, hogy vegyük csak ezt a vernisszázs példát, hogy ott megjelenik 50 ember egy ilyen kortárs festőnek a kiállítás megnyitóján, amiből mondjuk, mit tudom én, ott van a nagymama, a mama, a papa, a haver, a szomszéd, meg pár ilyen, tudjátok, ilyen kekszes néni, vagy milyen jó. Pogácsos néni, meg stb. Na most gondoljatok be, hogyha nem 50 ember lenne ott egy ilyen vernisszázsa, hanem mondjuk egy nullával több, mondjuk 500. Horribile Dictu 5000, tegyük föl. Abban a pillanatban az már egy média. Tehát 50 ember az nulla, tehát az semmi. Az, az, Az senki nem érdekel. 500 ember szerintem egy picit bemozdíthatná ott esetben a média. 5000 ember, hogy azt látná a média, hogy itten ki folyik az utcára a tömeg, nem tudom mi, akkor oda menne. És mint tudjuk, csak az van, ami a reklámban van, a médiában van. A média ott esetben ingyen reklámnál, nem is kéne fizetni, stb. Tehát, hogy mondjam, szerintem mi, hogyha ezt komolyan mennék, akkor be tudnánk így gerjeszteni ezt a piacot. Tehát azt gondolom, hogy abban a pillanatban, hogyha egy ilyen esemény hirtelen ilyen érdekessé válna, hogy több ember elmenne, több könyvet vennének meg. Figyelj, 500 példány. Hát figyelj, csak itt hányan vagyunk, 200-an vagyunk, itt mindenki megvenne hirtelen, nem tudom mennyire világos, amit mondok, tehát hogy mi is hibásak, illetve felelősek vagyunk. Tehát tehát mi magunkon kellene, tehát a saját pornánk előtt kellene söprögetni, ahhoz, hogy az egész biznisz be tudjon pörögni. Van ilyen lefele menő spirál, amit meg kéne állítani valamilyen módon, meg kéne állítani a kortárs művészet presztízsének az elképesztő hanyatlását, valami módon a testünkkel kellene, de nem nyafogni kellene. Ez a panaszkultúra, amiben benne vagyunk, és amiben valóban, tehát nyilván van ok siránkozni, panaszkodni, meg minden, ezt nem panaszkodni kellene, valamit kellene csinálni, valamit meg kéne fognunk, és kvázi mint Münchhausen bárul a saját hajánál fogva, meg kéne magunkat próbálni kiráncigálni ebből a katyvaszokból, amiből vagyunk, és hát az, hogy valamilyen lobby tevékenységet kezdjen el ez a társaság, ez olyan triviális, olyan evidens számomra, hogy én nem is értem azt, hogy miért nem következik ez be. Nagyon sem abba hagytam.
Összefogtak, és azt találták ki, hogy a médiában folyamatosan szerepelni, tehát amit, ahogy mondtam, hogy testileg is meg kéne, tehát hogy egyáltalán, hogy az emberek tudatában eljusson, ilyesmi van kortárs horvát irodalom, és egyik probléma az, ugye, hogy a kortárs horvát irodalmat, akár csak a kortárs magyar irodalmat kifejezetten a médiumok reklámozzák, amelyek a szűk kört végül is érintik, ezt a irodalmi falut. Ebben az irodalmi falukban jelenítjük meg, és ezen kívül nem jut el az emberekhez. Most ezt csináltak ezek a horvát írók, ez tartott azt hiszem 3 évig, és az idő alatt megnövekedett, amíg ez a csoportosulás tartott, az adott kortárs horvát írók könyvének a példányszám. Tehát az emberek vették a könyveket ezeken a fesztiválokon, mert rengeteget szerepeltek. Aztán akarták, és azóta viszont újra tulajdonképpen addig működött ez, tehát mint egy ilyen filmsztár, addig létezik, amíg ugye forró, látják az
embereket. Hadd kérdezek valamit, mert egy dolgot nem értek. Tehát azt mondtad, hogy bementek a médiába, de ez hogyan? Tehát oda mentek, hogy hello, és tehát nem tehát, és hogy milyen médiák, tehát azokba a médiákba is bementek, amelyek nem egyértelműen művészettel foglalkoznak? Vagy ez hogy volt? Ez nem világos. És azok kik voltak a lobbisták? Ez itt a kérdés.
A főszervezője ennek a
testvonalnak. És ezek híres...
Igen,
ők voltak...
Híresebb író, tehát mondjuk ilyen Eszterházy Péter típusú nevek. Milyenko Jergovics volt az egyik, aki Németországban is ugye sokat szerepel, a kis kiadta tavaly az egyik könyvét, itt Magyarországon nem nagyon veszik észre ezt a szerzőt, de nyugaton nagyon ment.
Mert nekem az a tapasztalatom, hogy mondjuk egy könyv kapcsán nagyon sokszor nyilatkozom rádióban, akár tévében, írnak a könyvénkről, tehát még azt sem mondhatom, hogy a magvetős könyvekről nem írnak, mert még a magvetős könyvekről szaklapokon kívül is írnak. Semmilyen hatását nem látom.
Nem tudod, hogy mi lenne,
De
Értem, értem, csak azt
mondom... Hol hozzák meg a tévét az író?
Tehát én, és
foglaljuk el.
Igen, ezt támogatom mindenképpen. Tehát, hogy azt én se gondolom, hogy nem kéne valamit csinálni, de ebben sajnos ebben is maximálisan értek Bandival, hogy bizony sokkal könnyebb dolgunk lenne akkor, hogyha a nagyok segítenének, tehát akiknek már lenne lobbierjük. Ezt akkor láttam meg, ugye 2 éve nem vagyok jaktag, és hanem átlépvén a generációs küszöböt, és azt látom, hogy aki átlépi ezt a korhatárt, az onnantól így az, hogy jak, azt a szót elfelejti, még akkor is, hogyha 1000 szállal kötődik hozzá, hogyha ott jelentek meg könyvei. Tehát én ezt magam részéről próbálok másképp működni, nem, tehát hogy azt gondolom, én kaptam annyit a jaktól annak erre, hogy nem voltam aktív tagja, de amikor olyan helyzetbe kerültem, hogy támogathatom, akkor viszont azt nagyon komolyan veszem, és azt látom, hogy ebbe kevesen partnerek. Tehát azt látom, hogy eléggé magányos harcosként próbálom szintén egy-két kivétellel eltekintve azt tudatosítani, hogy azért, mert kiléptünk ebből a generációból, és már máshol is megjelenhetnek könyveink, meg elismertek leszünk, attól függetlenül nagyon szükség lenne az idősebbek segítségére, például egy komolyabb változáshoz.
Bocs, Péter, csak Andrea akart szerintem, mert lakógyűléseket szeretek vezetni, úgyhogy akkor...
A házmesterünk szegű.
De nem jelentek senkiről, igen?
Yes.
szeretném mondani, hogy szerintem nem ez a baj, és senki nem azt akarja a közületek sem, meg én se szeretném egyik szerzőmet se ilyen óriás plakáton látni, hanem én én nem feltétlenül, én azt szeretném, és szerintem ebben a Bandinak igaza van, hogy szerintem ebben az országban van egy olyan fizetőképes kereslet, akik viszont el tudnák tartani igenis ezt a magas irodalmat, ha valahogy rá tudnánk venni, mert nekünk nem az a célközönségünk, akiknek a Vasvirágokat, meg Frey Tamásokat eladják, hanem egy olyan értelmiségi réteg, aki például a Művészetek palotájába jár, és mindig tele van a Művészetek palotája, nem lehet egyszerűen jegyet kapni. Meg én nagyon sokszor... Mert
itt van a kutyállás.
Ezt a réteget kell megcélozni, és...
Kacsaringódik 200 000 ember, effektív 200 000 ember kacsaringódik minusz 20-ban. Tehát van 2-300 vagy akár 500 000 ember is ebben a nyelvterületen, akik érdekel a kultúra, mert nem tudom mi, és egyszerűen a kortárs kultúra viszont nem. Tehát de mi nem vagyunk benne, értsétek meg, az oktatás miatt, meg még ezer ok miatt, alapvetően persze az oktatás miatt, az, hogy az emberek nem tudnak arról, hogy van ilyen, létezik ilyen, hogy kortárs irodalom. Nem tudják. Tehát,
be kéne kajáltatni velük egyszer, hogy ez egy jó dolog?
Hát ugye bölcsödétől kéne kajáltatni, kéne az első beszélgetésre. Nem akarom ezt nagyon még ezt elmondani, de az van, hogy nekünk akarom, hogy nem tudom, tehát mi nem tudjuk testületének átalakítani az oktatás tulajdonképpen, de mindenki a maga kis körén belül tud tenni. Még egyszer mondom azzal, amit az előbb is mondtam, hogy igenis nem létezik, hogy 500 példányt vagy 1000 példányt mi, ha tetszik, mi. Ez a 2-300 000 ember, aki effektíve ebben érdekel, hogy az ne tudná legalább megvásárolni. És abban a pillanatban, hogyha meg lenne vásárolva, nem 500 példányból a kibaszott verses könyvből, hanem 2000, abban a pillanatban a kiadó levegőt kapna, mert az már termel neki egy kis hasznot, és ki tud állni a következőt, és azt megint megvennék, és itt van. Viszont a lefelé menő spirál egyszer megváltoz, és elkezdene fölfele menni. Jó. Tehát valahogy én így gondolom.
Gerőcs Péter, felkészült Tamás Zsuzsa, igen.
Egy mondatot csak, hogy én oda kanyarodnék, hiszen nem hiszem, hogy ez az íróknak a lobby tevékenysége van, és látom, hogy ez így tud működni egyeseknél, de nem. Tehát én nem jut lehet a problémát, hanem ami már, hát érintettétek ezt is, hogy mennyi iszonyatosan sok szemét van, amivel nem lehet mit csinálni, vagy nem tudom, hogy hogyan lehet ezt visszanyesegetni, de magyar vásárolnak, még hogyha van is egy olyan réteg, amelyik fizetőképes, szerintem az nem tudná eltartani, nekem ez a privát véleményem, de több százezren vannak úgy, hogy egy évben 3-4 könyvet megvesznek, de nem tudják kiválasztani, mert mondjuk lást könyvfét 2 hónappal ezelőtt, vagy mikor több százezer ember és több száz stand volt kint. Rengeteg, nem tudok számokat, hogy ezeket ti tudjátok, hogy hány ezer új könyv, vagy 10 000 új könyv jött ki. Hát onnan tudná az a szerencsétlen azt a 20-at, vagy azt a 100-at kiválasztani, hogy neki oda kell menni. Tehát egyszerűen megbújik a szemétbe a kevésbé szemét.
Tehát komplex probléma, a legnépszerűbb magyar napilapnak most évvégén szűnt meg az a kritikus 4-es fogat, amelynek egyik tagja Reményi Jóska volt, tehát elvileg ez egy komplex probléma, valóban kimegy a pofa, melyik 4 könyvet vegye meg. Jó sznobokra lenne szükség, nem olyan sznobokra, akiknek az a menő, hogyha olyat vehetnek, ami elválik a szartól, és akkor...
De el kéne választani azért, mert az is valakinek a feladata lenne, és szerintem ez nem az író feladata neki. Én azt gondolom, hogy valamit neki is kell csinálni, amellett, hogy megírja a regényét, ez nem elsősorban az ő feladata, hogy elválassza a több 10 000 forstól az ő saját könyvét, meg a kollégájét.
Dénes most Zsuzsának adja ki magát, igen? Nem. Vagy Zsuzsa, parancsolj!
Gyere, széket is adok neki, biztos?
Tehát Bandi, egyrészt veled teljesen egyetértek, meg ugye első lendületben le is nyeltem, amit mondani akartam, aztán most mégis mondom, hogy ha már a brutális valónál tartunk, hogy tehát én már például voltam tanár, most vagyok szerkesztő, egyik koromban sem engedhettem meg magamnak azt, hogy a számlák meg a minden szar befizetése után folyamatosan vegyem a könyveket, holott én azt hiszem, hogy pont az a típus vagyok, aki szeret olvasni, érdeklődik, még azt is tudja, hogy a nagyon sok könyvből mi az a néhány, amit feltétlenül meg akar venni, és mik a továbbiak, amiket meg be kell iktatni, hogy majd még megveszi. Az a típus vagyok, aki könyvet szokott ajándékozni. Az a típus vagyok, aki még a legjobban elhelyétől sem várja el, hogy adjon adtál, de például aztán további példányokat meg megvettem, és azokat ajándékoztam tovább, tehát ez nem elvárás, hanem tudom, hogy ez hogyan működik, és szívesen megveszem, és tökre érdekel, hogy mit csinálnak a többiek, de általában nincs arra pénzem, hogy megvegyem a könyvet, moziba se járok, színházba se, nem tudom, gáz, de ez van. Mert a literátor nagyjából minden hónapban azt számolja ki, hogy éppen mit ne fizessen be, a közös költséget, vagy a villanyszámlát, vagy nem tudom. Tehát most ezzel csak azt mondom, hogy ez egy szép elképzelés, hogy itt mindannyian vegyük egymás könyvét, de én csak azt tudom garantálni, hogy megpróbálom olvasni a könyveiteket. Ugye mindenkinek ismerős ez a dolog, hogy begyűjtjük a recenziós példányokat, és akkor kinek a lelkiismeretére van bízva, hogy akkor legalább azzal fizete érte, hogy tényleg megírja róla a recenziót. Én mondjuk azt hiszem, hogy itt a jelenlévők is tudják, hogy általában nagyon igyekszem tényleg megírni, meg is írom. Lehet, hogy mondjuk azzal kezdhetjük itt ezt a lelkiismereti önvizsgálatot, hogy mindannyian megírjuk-e, vagy nem tudom, de... Na, mindegy, szóval, hogy egyrészt persze tökre igazad van, de másrészt meg, tehát valahol meg tényleg mégsem lehet az, hogy saját magunkat vagy egymást így tartsuk el, hogy mi veszünk meg minden könyvet, mert nincs miből.
Két perces, Bandi, jó, most már van benne rutinod, vagy egy perces leginkább, jó, és aztán...
Mindenki
van jogosítvány erre, úgyhogy...
Mindenki a saját képességei szerint csinálja, tehát akinek nincs tényleg a... egyáltalán nincs pénz, az nyilván nem fog könyvet venni, bár azért egy sörre beül mindenki, stb. De én oké, mindenki...
De nagyon drága sör kell, hogy háromból vegyél egy könyvet egyébként.
Nem egészen, belülsz a Lisztvánszél egyszer, és abból már lehetne venni egy sörre. Na mindegy, csak azt akarom mondani, hogy de van ilyen is, hogy a testtel, hogy elmész egy vernisszázsra, azt például nem kerül semmi. Oda
nézd,
megnézed
a...
Nem
a Zsuzsának volt ez
az.
Tudom, én is először azért nem akartam erre reagálni, hogy nyilván nem nekem szól, meg...
Igazából,
valaki kell nevébe beszélni.
Igazából csak azt akartam mondani, hogy ezt tudatosítani kéne ezt a problémát, nevezetesen az, hogy mi is valamit a saját kis fúgóárunkkal tudunk csinálni, a kis erőnkkel, meg a kis... képességünkkel, befolyásunkkal, stb. Mindenki tudatosítja magába, akkor szerintem a helyzet az lehet, hogy meg fog hitem, meg változhat.
Szerintem olyan, én a köve, rövid leszek kivételesen, én sárga azt látom, hogy az a helyzet, bár ezt értem a logikáját, de én azt látom, hogy ahhoz, hogy valami változzon, pont az nincs meg, erő és idő. Rettenetes. Én azt gondolom, hogy igen, lehetne változtatni, de már nem kis apró dolgokkal, hanem nagyon komoly szervezet. Először is meg kéne fizetni embereket magunk közül, akik ezt csinálják, akik végig gondolják, akik beadják a parlamentbe, akik mindenhova elmennek, minden tüzönvizen, médiához, napi 24 órában, mint ahogy egy mosóport is csak úgy lehet adni, elnézést kérek, hogyha ez így van. Tehát én pont ezt már én azt gondolom, ezt már elvesztettük, hogy mi apró az életünkkel, mert tulajdonképpen mi, akik itt vagyunk, az életünket erre tettük rá, az nem kevés, azt gondolom. De ez már nem elég ebben a formában szerintem.
Megadom a szót, bocsánat, Dénes barátomnak már adott tisztelet például a legutóbbi kötetéből is, mert ő vár a legrégebb óta, utána Eszter, Andrea, Veronika, és majd utána lassan zárszavak és finom vacsora, és még Rímet is. Dénes, tiéd a szó.
Minőségi dolgok mennek,
megyek, és akkor a Ligeti koncerten nem voltak.
Roland regényhőse, vagy nem tudom mi.
Én csak azt, hogy a Ligeti koncerten például nem volt. Szóval ott is nehéz. Még ezekben az intézményekben is nehéz szerintem azt megcsinálni. Ez egyik. A másik, ami nekem ebben a diskurzusban mind ilyen fura szokott lenni, hogy mindenki szabadkozik, hogy hát én nem akarom, hogy az állam támogasson, meg mit tudom én. Hát a francokat, nem az államnak kötelessége lenne baromi sok pénzt belenyomni a kultúrába, rohadt sokat, ezt normálisabb államok, akik megtehetik, és amúgy van erre mondjuk ész, hogy ezt végig gondolják, meg is teszik. Szóval pont most olvastam egy cikket, hogy Angliának a gazdasági bevételei úgy alakulnak most, hogy az ipari bevétel az nem éri el a kulturális bevételek 60%-át. Tehát mondjuk jóval több turista megy Angliába, nem tudom, a múzeum, vagy Londonban konkrétan a múzeumai miatt, és annyi bevételt hoz Angliának, persze felfutatták a tétet, nem tudom, mindegy, nem mindegy, hogy az már ugye gazdaság, tehát gazdaságban is megéri ezt így csinálni, és ezek persze, hogy állami pénzekből vannak, rohadt sok állami pénzből, mert én amikor voltam külföldön ösztöndíjjal, az is külföldi állami pénzből, mert itt én a Baden-Württembergi tartomány fizette az én ottani tartózkodásomat, mert ott megvan olva az, hogy a nem tudom, lottó adóból X pénz mindig a tartományban, az csak kultúrára lehet elkölteni, és akkor erre azért van egy ilyen kastély, amit ebből fenntartanak, és ott az arról szól, hogy ott vannak mindenféle művészek, és ez ilyen szempontból állami pénz. És ott beszélgettem, nem tudom, külföldi irodalmárjukkal, itt a nyugat-európaiak szerintem ilyen szempontból, és ott volt szó arra, hogy egy fiatal dán regényírónő az első könyvéért kapott olyan honoráriumot, amiből vett valami vidéken, tehát olcsó helyen, Dániában vett egy kis házat, ahol 3 évig tudott dolgozni belőle a következő regényét. Ez volt az első regénye. És azt mondta, hogy nem lett nagyon kiugró siker, kritikai siker lett ez a piaci, különösebben nem. És nyilván ezért jelenik meg Magyarországon is sok ilyen könyv, meg Nyugat-Európában pláne, mit tudom, ilyen román. És akkor a román kultúrintézet valami sok pénzt ad arra, hogy kiadják a román irodalmakat mindenféle fordításban, ez nyilván jó a szerzőnek, jó a kiadónak, már az eredeti román kiadónak is. És hát azért Románia nem gazdag állam. A román volt az első posztszocialista ország, akinek ugye a Guadalajara-i könyvfesztiválon, ami nagyobb, mint Frankfurt, blablabla, ott nekik volt először standjuk. Ugyanez a lengyel támogatással. A magyar könyv alapítvány ennyire ezt így én nem hiszem, hogy nyomja, pedig lehetne.
Nem. Jó.
Jó,
csak bocs, néhány, mondani a románokat tök jó, például most én makogok egy percet, de mondjuk nézzük meg, hogy a román film hogy jön együtt a román irodalommal, tehát hogy egyfajta árukapcsolás, kulturális stratégia, blabla, az baromi sokat érhet el szerintem, hogyha...
Igen, a stratégia az általában jó szokott lenni mindent.
Tehát, ha van 5 jó román film, ebből 4 Ceausescu-ról szól, az 5. nem tudom miről, és van 3 jó román regény, az hogy összeér. Mindenkinek köszönöm a türelmét. Eszter, Andrea, Veronika, és akkor utána lassan valahogy elvarjuk a szálakat, de akkor légy szíves, most tiéd a szó.
Jó, akkor nagyon röviden, és már talán nem is az. Akkor azt akartam mondani, amikor a Zsuzsa ide állt, hogy szerintem igenis van egy olyan réteg, aki nagyon sok pénzt elkölt könyvesboltban, például karácsonykor, ne tudjátok meg, hogy mennyi 10 000 forintos album jelenik meg, és hogy ezek fogynak. Tehát ezek az emberek még költenek is, és azért ezeket a drága albumokat, meg fotóalbumokat, meg nem tudom, mert nem tudják, hogy mit vegyenek. Tehát nem tudom, hogy hogyan kell ezt megközelíteni, hogy ez a réteg, ez olyat vegyen, ami... Tehát erre mondtam azt, hogy meg kéne próbálni sikké tenni. A másik, én nem azt mondtam, hogy jó, hogy nincs állami támogatás. Persze, hogy nagyon rossz, én is nagyon szeretném, hogy legyen Márai program, mert úgy érzem, hogy a Pagony az abszolút kortárs és gyerek és fiatal és stb. Én csak azt mondom, hogy ha már ez így van, akkor azzal tényleg semmire nem megyünk, hogy siránkozunk. Hát akkor ami van, abból próbáljunk meg valamit csinálni, és csak remélni tudjuk, hogy majd egyszer tényleg itt is olyan lesz, mint Nyugat-Európában. A harmadik gyorsan pedig, hogy erről is többször volt már szó, a széthúzás és összefogás problémaköre, hogy ez viszont tényleg sajnos így van, és lehet, hogy tényleg innen kell elindulni, hogy mi is, mi a bolognai könyvvásárra szoktunk járni, ami a gyerek irodalomnak és a gyerek illusztrációs könyv, tehát a fellegvára, és ott is mindig azt tapasztaltuk, hogy akár a román stand, akár a cseh, akár a lengyel, akár a horvát, mindegyik egy profi, szépen megcsinált, több kiadó összefogásával, állami támogatással létrejött stand, ami kifele mutat, és megáll az ember, és megnézi, hogy mit tud a horvát gyerekirodalom. Ez sajnos nem sikerül elérni a magyar gyerekirodalomban, ami az egész nagy irodalomnak egy ilyen pici szelete, és itt is százfele húzunk. Tehát ha pedig ezt nem tudjuk elérni, hogy még a picin belül is tényleg szemétdomb van, akkor pedig nincs is miről beszélni.
Meg az utánpótlás csapat, hogy egy ilyen jó foci metafora, jó, akkor Andrea, Veronika, és utána utolsó rund, és zárszó, megadom a szót. Ez tök jó szerep. Igen? De erről már volt egy jó ízű és izgalmas beszélgetés. Veronika? Ez legyen egy külön, bocsánat, beszélgetés, akár itt majd a teraszon is, mert ezzel nagyon messzire lehet elmenni, nem lehúrogni akarlak, Veronika, csak szerintem ez nagyon egy másik ablakot nyit ki, ha már virtuálisak vagyunk, de ha valaki akar reagálni, akkor természetesen tegye röviden, csak nem akarom, hogy elüljük magunkat. Bocsánat, Drusszám.
Amíg attól is messze vagyunk, hogy ki csináljam. Én azt gondolom, hogy egyelőre irreális ezekkel az e-bookokkal számolni.
több okból, az egyik az a már említett, hogy maguk az e-book olvasók is drágák, azon kívül egymással természetes módon nem kompatibilisek, tehát hogy egyáltalán most már talán egyféle van, amelyik több, tehát bárhonnan bejövő speciális fájt olvasni tud, az ugyanaz lesz vele a gond, mint a számítógépekkel, hogy elromlanak, összezavarodik a rendszer, feltörik, fel fogják törni, abszolút le fogják lopni a könyveket, na az viszont már nagyobb probléma. És
nem lesz illatuk.
Hát, na most ezekről az érzelmi dolgokról most nem beszélünk, bár ezek is nagyon fontosak lennének. És én úgy látom, hogy a szakirodalomban van ezeknek jövője. Tehát nekünk érdekes, mert szakkönyveket tényleg én sem mindig akarok megvenni, amikor, hanem letöltöm, és, de akkor az ne 60% legyen, mert akkor meg már inkább megveszem. Az iszonyú pici rés, de hát ugye megint most Orsi nincs itt, most megint bútogathatnék, hogy megint a kereskedők, ugye, akik ebből hasznot fognak húzni, amellett egyáltalán nincs kitalálva a rendszerük, tehát most ugye azt nem feltételeznétek, hogy mondjuk egy magvetős könyv úgy kerül föl a Lírás e-book rendszerbe, hogy engem nem kérdeznek be, meg, hogy hello Dórika, nincs benne hiba, mert javítanánk. Nincs. Ugyanúgy kerülnek fel a könyvek azokkal a libákkal. Most gondoljátok el, ahol már eleve nem megy azon az úton végig. A másik pedig az, hogy én például nagyon félnék, hogyha például letöltöm, és aztán azutána elveszik. Vagy valami történik a gépemmel, akkor megint tölthetem le ugyanannyira. Én azt gondolom, már sokszor elmondtam, hogy akkor lesz ennek szerint. Ja, meg arról nem is beszélve, hogy viszed magaddal a laptopodat, meg viszed magaddal az e-book olvasódat. Hát egy nagy frászt fogod magaddal vinni. Akkor lesz ez szerintem működőképes, és pillanatokon belül egyébként el fogunk jutni, de onnantól érdemes szerintem beszélni a dologról érdemben Magyarországon, hogyha a laptoppal ez, tehát hogy a számítógép meg ez a kettő összeér. De nem az a lényeg, ezeknek az olvasóknak...
Beültetik a csipet az agyunk,
Ezeknek az olvasóknak az lenne a lényeg, hogy a számítógép nagyon rontja a szemet, még most is. Viszont ezek az e-book olvasókat eleve úgy tervezték, hogy nincsen bentről érkező fényük. Valahogy ezt most technikailag, bocsánat, nem fogom tudni pontosan elmondani.
Kint is lemegy a nap, úgyhogy a fényel.
De ezek meg már tényleg szembarátabbak, sokkal kisebbek, könnyebbek. A számítógépek valamiért még mindig nem így működnek, vagy csak egy részük, amikhez mi nem jutunk hozzá. Tehát akkor gondolom, hogy az e-book ez érdekes lesz, hogyha ez valahogy a számítógéppel összejön, illetve az adatvédelem megoldott lesz, illetve nem cseréljük le annyira gyakran a gépeinket. Tehát még azt hiszem, hogy egyelőre ez nem piaci sáv. Nyilván mindenki megcsinálta, aki megtudta, például a Lira is megcsinálta, mert hogy azt meg nem akarja senki, ez tök jogos, hogyha mégis beüt, akkor ő ne legyen ott. De igazából szerintem nem látok bele egyébként, tehát csak így vaktába beszélek. Egyelőre ez nem egy kifizetődő vállalkozás.
Köszönjük szépen, akkor ott egy utolsó rond, utána pedig itt egy lehetőleg optimista szöveg örömére fókuszáló végszó sorozatot kérnék, hogyha meg nincs kérdés, mint a licitálás, amikor eladjuk a start 100 millióért. Senki, nem jó viccet félretéve, oké, aki akar még valamit, ami a témához kapcsolódik, és szellemes, azt tegye fel a kezét.
Én csak annyit Lambert. Kérjük hozzá, hogy magával a kortárs irodalommal én, mint színész, vettem először részt ebben az egészben, Szegeden. Ahol én versmondókra jártam, mert viszonyat mód érdekelt, ugye nyilván a színészkedés, ehhez az első út a verseken keresztül vezet, hála az Istennek, a mai napig így van. És mivel ott nyertem versmondókat, kaptam antológiákat, és minél mint az Isten elkezdtem olvasni, mert voltak ezekben egy csomó érdekes könyv. És elkezdtem belefolyni ebbe az egész világba, mint leendő színész. És ott voltam versfelolvasásokon, és ez az egész elindult, és amint kikerültem ebből, mert gyakorlott színész lettem, Szeged Nemzeti Színházban ilyesmi, onnantól kezdve ez a dolog megszűnt. Csak azért, mert kikerültem ebből a szféleből, és sajnos most kerültem vissza ebbe az egészbe, úgyhogy jóval később, és
sajnos.
Kimaradt egy iszonyat időszak, és azt veszem észre, hogy a kollégáim, és most legyen szó bármelyik színész kollégámról, nagyon kevesen vannak, akik képben vannak a kortárs irodalommal, egyáltalán vesznek, figyelemmel kísérik, és például lehetne egy olyat, hogy mint ahogy az ember nem jut el a kortárs irodalmi életből színházba, mert rohadt drága, ugyanúgy nem veszi meg a kortárs írók és költők műveit. Lehetne egy olyat, hogy első körben azzal a médiummal, ugye felolvasásokon mondjuk neves színészek olvasnának, tehát olyan hatalmas versfelolvasó rendezvényeket csinálni, ahol mondjuk a kukáik olvasnak fel, nevek olvasnak fel, ennek csinálni média visszhangot, és ezért cserébe például eljutatni a költőket ilyen helyekre, hogy ingyen megy színházba, és eljutat, és ott lehet. És ezeket a szférákat összehozni, hogy a különböző művészi szférák valahogy összeérjenek. Például a színház, meg a kortárs.
Mindenképpen jó lenne, azt gondolom, úgyhogy ilyeneken kéne dolgozni, és akkor még a gazdag fogtechnikusokról nem beszéltünk, aki elmehetne pénzért színházba, és vehetne drágán jó minőségű könyvet. És el is olvashatja akár. Köszönjük szépen. És akkor kedves vendégeimhez fordulok, akik nagyon örülök, hogy eljöttek, hogy tényleg valamit, ami még bennük van, Jóska, te, mint veterán, a hölgyek, mint hölgyek, és mint gyönyörű fiatal szerkesztők, mondjanak valamit, hogy legyen azért egy kicsit jó végkicsengésünk is.
Ide kapcsolódnék, hogy legyen egy kis jó végkicsengés is. A legszebb munkám egyike az ugye a szép versek válogatás, és a színművészeti főiskola tavaly megkeresett, hogy ők az idei szép versekből csinálnák a szavaló versenyüket, úgyhogy egy kortárs költőt választanak, majd a színész tanoncok meg egy klasszikust. Mondtam, hogy az még nincs kész, úgyhogy mit szólnának a tavalyihoz. És létre is jött ez a verseny, ahova meghívtak valami meglepő, de egyébként nagyon, nagyon hálás voltam a zsűribe is, tehát végighallgathattam, amint a választott Vörös Marti vers mellett egy barátom, vagy ismerősöm, vagy munkatársam versét hallgathatom. Iszonyatos nagy élmény volt, úgy láttam nekik is. Tehát abban a pillanatban, hogy a kezükbe nyomták a szép versek 2009-et, ezek a versek elkezdtek élni. Tehát a saját szememmel láttam, azon kívül többen oda jöttek hozzám, hogy akkor ők most szép vers fanok lesznek. És ha minden igaz, ebből lesz egy előadás ősszel. Tehát ez, és állítólag jövőre is így fog ez történni, tehát a 2010 szép versekből lesz. Ennek reményében adnám tovább a mikrofon.
Ott a helyünk, köszönjük szépen ezt.
Én azt hiszem, hogy végig elég optimista voltam, és én most is optimista vagyok, és pont...
Most egy pessimista.
Igen. Nem. Hát amit most a Dóra mondott, pontosan ilyen dolgokat kell csinálni, mert nagyon sokszor egyszerűen csak annyi kell, hogy egy lépést tegyünk, mondjuk, tehát én, hogyha felkeresek egy bizonyos óvodát, vagy iskolát, vagy könyvtárat, általában nem ilyen falakba ütközöm, mint amit az Andi mesélt, hanem általában hálásak. Tehát nagyon sokszor az derül ki, hogy ők hálásak, mert ők nem tudják, hogy mi van, hanem oda kell menni hozzájuk. Szóval, hogy le kell jönni az elefántcsontoronyból, és
csak másfél kilométert kell sétálni a gyerekorvosom házától. Remélem, még jól van Bogárdi doktor úr. Jóska, akkor megkérnélek, hogy...
Csalódást kell okoznom, mert én nem vagyok hajlandó optimista lenni. És nem siránkoztam, hanem zokogtam. Nyilvánvaló, amiről beszélünk, hogy egy olyan közegben zajlik, amelyik hát mind a mai napig nem polgárosodott, tehát nincs egy polgári társadalmunk, mire éppen újra lehetett volna, addigra teljesen ellenkező tendencia van. Tehát aminek ma tanúi vagyunk, az körülbelül az, hogy visszajutunk a 20. század elejéhez, a küszöbhöz, amikor Mikszáth Kálmán Szentpéter esernyője című regénye 500 példányban fogyott el összesen. Egész addig, amíg meg nem indult a jubileumi kiadás. Tehát írdés van 500 példány, és az nem egy átkozott vers volt, hanem egy abszolút, ma ugye úgy gondoljuk, hogy népszerű regény, 500 példány. Ezt körülbelül ezt fogjuk újra...
Most... Akkor én Nagy Magyarországon.
Igen. Ezt az 500 példányt, ezt azt hiszem, ezt tudjuk tartani, tehát ez ide fogunk visszakanyarodni, de az egy polgárosodás előtti Magyarországon volt. Újra és újra ez megállt, ez a folyamat gyakorlatilag leendő magyar értelmiség maroknyi. Tehát ugye a főiskolák, egyetemek tucatjain nem értelmiségi képzés folyik, hanem diploma, papírt adó, nem tudom micsoda. Ezt sajnos figyelembe kell venni, tehát kevesen vagyunk és kevesen is leszünk. Mind a mellett természetesen mind a civil szerveződések, mind az államnak a basztatása nagyon fontos. Csordás Gábor kollégám, barátom a Jelenkor kiadóval 20 éve más se csinál, mint megpróbálja a kiadókat összefogni arra, hogy valahogy álljunk ellen a nincstelenségnek és a terjesztői zsarnokságnak, ez soha nem sikerült, és nem is fog. Ez szerintem nem így sajnos nem működik. Részeredményeket lehet elérni, ahogy azt mondani szokás. És természetesen továbbra is lesznek mindig 30-40-en százan, akik ezt az életüknek fogják tekinteni, és ezt tovább fogjuk csinálni, és ez nagyon-nagyon jó dolog. De és épp azért nem érdemes valóban siránkozni, mert a helyzet annál sokkal súlyosabb. Tehát én azt gondolom, hogy... Munkálkodó légy, pontosan, nem tudok más tenni. Tehát én most lehet, hogy itt csiránkoztam, vagy itt föl, de dolgozom, és egyébként más nem tudok ajánlani másnak sem. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, hogy eljöttek, köszönjük szépen. Igen, húmester Gyurgyák Varga már 20
évig. De mostanra már lehet sigázódni.
Puska, a Kádár hasonlásod, nem hasonlít a Kádárra, de talán még ismered személyesen, mert már akkor dolgoztam.
Ez kurva.
Ki az?
Thank you.